gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport pont.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Cserés Bendegúz, Horváth Milán, Somogyi Zsófia és Szabó Bence. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban összefoglaljuk az atlétikai országos bajnokságot, hallhatnak majd egy interjút Major Sámuellel. Beszélünk arról, hogy mely magyar sportolók fordultak meg a Formula 1-es Magyar Nagydíjon, illetve összefoglaljuk a labdarúgó NB1 első fordulóját. Mindenek előtt azonban a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flash-ek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja. Tehát, hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
Köszöntelek téged is, Tibi, és a sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy egy elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök által. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sportról és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról. De kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták, és tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a budapesti Honvédba atletizálni.
Ez így van, de azért én édesanyámat sem hagynám ki ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyu ebbé bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és én kis túlzással a Tüzér utcai távolugró gödörbe születtem, mert ugye anya ott tartott edzés, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tinédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor a főtitkár lett, ugye elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyerek nevelésében, és 16-17 éves voltam, akkor úgy látta jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stupics Lászlónak, aki nek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futott el 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
Így van, akkor, amikor ez megtörtént, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek. Mégiscsak azért az anya apja atléta volt. Igen, csak hogy jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így állt meg az óra, a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, értem, de van csütörtök van, és arról volt szó, csak hétfőn pénteken kell jönni. Ja, eddig, mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a Honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett Honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a Honvédnál, és az akkori szakosztályvezető azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a Honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanárúrral vagyok hajlandó együtt dolgozni, aztán akkor ilyen nagyképűen ezt kijelentettem. Persze nem, nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanárúrhoz. Azt mondta, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizel a TF-ről. Én. Ezzel a múlta. És aztán összerakták. Ott ő nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult. Be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési, most mondom, hogy kényszer volt, de ugye ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság. És végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS-es sportolója.
Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10 éves csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, és hát és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
Igen.
Elhajítottad.
Igen. Ami nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna abban a helyzetben, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
2004-ben még szinted volt az athéni olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
Én soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont az athéni olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a Soproniak ott jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor, de és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, hát csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem, de azt a leszúrást azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet ezzel a névvel ez nem lehet, hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott az elején el is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni. Jó vagyok én ott, ahol vagyok. Sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, a szívesen dolgozom. És ezen 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés, az akkori állami sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, Elbert Gábornak
így hívják. Van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek. Tehát egyikükkel, másikukkal együtt is versenyeztem én még annak idején is. És aztán eljutottunk oda, hogy a pekingi olimpia előtt milyen furcsa, visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívüli tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisában pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-ig.
Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
de
belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében, még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt és segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008-12-es, tehát a londoni, a pekingi londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, ott a kis langyos vízbe eltapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk van, akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valakor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért egyébkézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremesen nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző, ugye elvesztettük a dobó pápát, Németh Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az ugye kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti egy tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a Magyar Állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ez akkor így megkapta a Magyar Atlétikai Szövetség. Nem, egy lehetőséget sportág fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán hátteret biztosítanak, segítenek, talán a név, a Gyulai név az azért segít ebben, na azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldött gyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornba Kildikó volt a szövetségkapitány, és amikor lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek. Tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem, tényleg nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki, meg nem. Én biztos voltam benne, hogy egy, azaz egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatban is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akik kell én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, mondjuk biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ő képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. Gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Hát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirja Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirja Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy ő velük, hogy találtatok egymásra?
Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiatalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben már is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen különálló történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, semmi, és a utolsó telefon, hogy Marci öcsémmel néztem, hogy ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. És mondom, ugye jött ez a elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, hogy ki kell használni, és ide én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik le tudnak ülni az edzőkkel, nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért, és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
És mi lett, milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami így elsőre bekerült az Atlétikai Szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni?
Hát én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítmény helyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy egy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan amilyen, de mégiscsak van, edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb, nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban. És én azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt, vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót, és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
Stúdiónk vendége Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség korábbi elnöke. Vele folytatjuk a beszélgetést a hírek után.
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pátáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Roberto Mancini, az olasz válogatott szövetségi kapitánya, még nyomoznak a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében. Érkezik a kánikula. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. A kapitányi poszt április óta betöltetlen volt, amikor Gennaro Gattuso lemondott, miután a négyszeres világbajnok a VB-selejtezőben alul maradt a bosnyákokkal szemben. Megműtötték Rodri hátát, de a Manchester City és a világbajnok spanyol labdarúgó válogatott csapatkapitányának nem kell sok időt kihagynia. Klubjánál egyenlőre nem közölték, hogy mennyi ideig nem számíthatnak az aranylabdás középpályásra, csupán annyit jegyeztek meg, hogy kisebb beavatkozásra volt szükség, és rövid rehabilitációs időszak előtt áll. A 30 éves Rodri térde 2 éve súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségi problémákkal küzd. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pótválogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznanban.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, Magyar Péter totális önként épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Még tart a nyomozás a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalina, a szervezet szóvivője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízellása kapcsán közösségi oldalán azt írta, Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel a közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon. Július végén országosan megjelennek a növény pollen szemei a levegőben. Az érzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek a tünetek. Az allergiásoknak a megelőzés és a tünetek enyhítése érdekében érdemes mielőbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést.
Közlekedés.
Az 51-es és az 510-es főút Dunavarsányi kereszteződésében baleset történt korábban. A forgalomkorlátozás megszűnt, de a Budapest felől érkező oldalon mindkét úton komoly torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség lemondott elnöke. Mindjárt beszélünk arról is, hogy miért mondtál le, de az előző fél órában áttekintettük az elnökséged első időszakának jelentősebb állomásait, de nem hagyhatjuk ki a 2023-as atlétikai világbajnokságot, amelyre épült egy csodálatos stadion. Na ez hogy volt?
Szándékosan nem mondtam, amikor kérdezted, hogy milyen eredményeket, mire vagyok büszke, de azért erre is büszke vagyok. Nyilván idehozni a világ egyik legnézettebb sporteseményét, azért azt gondolom, hogy nem kis dolog. Viszont őszinte leszek, azért nem beszélek róla szívesen már, mert egyrészt 3 éve volt lassan, másrészt meg ezt az eseményt is, illetve az ehhez kapcsolódó beruházást is, én azt gondolom, hogy olyan méltatlan párbeszéd övezi, amiben nem kívánok részt venni. Tehát,
ez a stadionépítés miatt kezdődött, vagy maga a világbajnokság miatt kezdődött ez a fajta?
Nem a világbajnokság miatt, mert amikor ugye 2018-ban ezt megkaptuk, meg amikor előtte pályáztunk, akkor azért nem gondolom, hogy a magát az eseményt azt támadták volna. Nyilván, ami a létesítményfejlesztés körül kialakult. És összíteszek, mint szövetségeben nem voltunk benne, mi annyiban voltunk benne, hogy amikor a tervezőket ki kellett választani, akkor én emlékszem, hogy nem akármilyen építés zsenikkel ültem egy asztalnál, és hallgattam őket az első egészségesen, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy, de amikor szót kaptam, akkor mert aztán pont Skardelli úr mondta, hogy azért hallgassuk már meg a szövetség képviselőjét is. Én mondtam, hogy nagyon szépek ezek az építmények, de nem ártana egy atlétikai stadiont építeni. És akkor ott úgy néztek rám, mondta, hogy ezek nagyon szép építmények, ez egy is atlétikai stadion. És akkor onnan elindult egy konstruktív párbeszéd. És ott akkor tényleg komoly órákon, napokon, heteken, hónapokon át tartó egyeztetések, amiből aztán lett az, ami megépült abban a rozsdaövezetben, ami az egyik szégyen foltja volt Magyarország fővárosának.
És mit gondolsz az elmúlt 3 év létesítmény kihasználásáról a stadionnal kapcsolatban?
Tragikus. Tehát ebbe abszolút egyet tudok érteni. Tehát ebben az létesítményben azt gondolom, hogy sokkal több egyéb más eseményt is meg lehetne szervezni.
Ti kezdeményeztetek egyébként ilyen típusú sportrendezvények?
Hát mi kezdeményeztük azt is, hogy próbáljuk meg a Magyar Atlétika szolgálatába állítani ezt a stadiont, hanem ugye nyilván a melegítő részt, tehát ami a csepeli oldalon van. Ebben nem nagyon sikerült előre.
De miért bukott lépni. El?
Tibi.
Sejtelmet sincs.
Hagyjuk.
Jó.
Én nem az a típus ember vagyok, aki visszafele köpköd. Bocsánat, hogy fejezem ki magam. Abban bízom, hogy az előttünk álló időszakban ez meg fog tudni változni.
Egyébként hogy lehetne ezt méltó módon használni?
Ugye az országos bajnokság most már másodszor ott volt, a memoriál ott van, a futókör, ugye az valamennyire azért azt gondolom, hogy szabad bejárású, tehát azt tudják használni, de mondom, van egy csepeli rész, ami abszolút kihasználatlan. Tehát amit azért építettünk, nem tudom, hány dobópályával, emelkedővel, erősítővel, egy plusz atlétika pályával, és még az ördög öreg anyjával mindennek kiegészítve, hogy azt a magyar atléták, de nem csak a magyar atléták, hanem a magyar sport is használni tudja. Nekem nincs tudomásom arról, hogy ez a dolog, ez működne. És most mondom, tényleg nem akarok ebbe sokkal jobban belemenni, mert nyilván a következő vezetésnek ez egy fő dolga lesz, hogy ami nekem nem sikerült, vagy nekünk nem sikerült, az ott sikerüljön. És sok sikert is kívánok hozzá, hogy ez összejöjjön, mert mondom, olyan létesítményrendszer, és olyan létesítmény, és olyan eszközrendszerrel van főszereve, amit vétek nem nap mint nap használni.
Térjünk rá a lemondásodra, mert először bejelentetted, hogy szeptember 1-én távozol az Atlétikai Szövetség éléről, és aztán elkövetkezett július 14-e a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, ahol Duplantis majdnem ugrott egy újabb világrekordot, és másnap ezt a szeptember 1-ére tervezett lemondásodat előrehoztad aznapra, tehát július 15-ére. Ekkora csalódás volt, hogy Duplantis nem tudta megugrani a 632?
Nem volt csalódás, bár örültem volna, azért az mégiscsak jobban nézett volna ki. Nem, valóban az volt az eredeti szándék, hogy a szeptember 1-jel ugye a szezont azt semmi ne zavarja meg, és végig tudjuk vinni. De az azt megelőző hetek eseményei egyszerűen oda juttattak, hogy ez már nem volt tartható, és nem akartam én tovább asszisztálni ahhoz a folyamathoz, ami zajlott. Szóval nekem például az borzasztó volt látni, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy azok az emberek, akik ezt a versenyt is nagy erővel támadták, azok a VIP részlegben úgy csináltak, mintha az égvilágon semmi nem történt volna, és legtermészetesebben ott ülnek. Mikor szerintem szégyen teljes volt ez az ő részükről. Én azért döntöttem így, mert ugye időközben tehát nem volt elég az, hogy én szeptember 1-jel távozom, ez észrevető volt, és ők addig mentek, amíg 70 bocsánat, hogy azt mondom, de olyan egyesületet rántottak össze, akik gyakorlatilag nem létező egyesületek, de mégiscsak tagszervezetei a Magyar Atlétikai Szövetség, legalábbis a 80%-a, azok aláírták, hogy legyen rendkívüli küldöttgyűlés. Az elnök, az alelnökök és az elnökségi tagok visszahívásával. És én láttam azt, hogy tehát én ebbe a helyzetbe biztos, hogy nem akartam kerülni, főleg azután, hogy egyszer már lemondtam, tehát ez egy kicsit olyan, mint a felakasztott embert, azt arra még rá is lőnek kettőt, hogy akkor biztos, hogy meghaljon, és azt gondoltam, hogy a memoriál az egy, főleg ez a memoriál, ami volt, ami minden idők legsikeresebb, mert ez egy jó végszó lehet.
Említetted, hogy olyan egyesületek is megjelentek, akik nagyjából nem is léteznek. Egyébként Magyarországon hány olyan egyesület működik, amelynek van atlétikai szakosztálya, vagy olyan klub, amely csak atlétikával foglalkozik?
Van egy sporttörvényünk, aminek vannak rossz paragrafusai. Az egyik ilyen paragrafus az, hogyha valaki kitalálja, hogy ő létrehoz egy bármilyen egyesületet, és ez jogilag rendben van, és beadja a tag felvételi kérelmét bármelyik szakági szövetséghez, akkor azt föl kell venni. Most ebből kifolyólag ez a 170-180 tagszervezet az, ami a Magyar Atlétikai Szövetség tagköre. Ebből, hogyha én nagyon-nagyon jó indulatú vagyok, akkor szerintem ilyen 75-80 az, ami működik, megfelelő szinten. Van egy másik rész, ami van, csak azért, hogy legyen, és van mindig, minden évben kiderül 20-25 olyan egyesület, ami csak úgy létezik. Egyébként ezeket általában meg is szüntetjük a tagszervezeti tagságukat, mert vagy nem fizetnek tagdíjat, stb. És egyszerűen bemaradtak olyan egyesületek, akik, nem tudom, hogy zalaegerszegi aszfalt szaggatók. Most ez az, ami egy megmaradt, láttam én a listát.
És a szövetség nem tud fellépni, vagy nem úgy tudsz fellépni,
mert, a listából? Nem tudsz fellépni, mert sport törvényi kötelezettséged, hogy felvedd őket. Ezt meg kell szüntetni. Hát ez a legostobább pontja a sporttörvénynek, mert ugye belép a tax, és azt gondolják, hogy akkor azzal ilyen támogatás, olyan támogatás. Én tudok ellene tenni, mert mi azért meghoztunk olyan döntéseket, hogy nem jár alanyi jogon tagszervezeti támogatás. Tehát az valamit teljesíteni kell, sőt, neki fizetni kell, nem kevés pénzt azért, hogy tagszervezet legyen, de valamiért ők úgy gondolják, hogy ez jó. Na, és ugye összejött ez az aláírási szám, és így aztán ezt meg kellett tartani. És én azt gondoltam, hogy tehát azért, hogy mondjam, mindent nem, tehát mindennek van határa.
21-én tehát kellett tartani egy rendkívüli közgyűlést. Egyébként veled együtt Oroszi Zsuzsa és dr. Kriszt Balázs is lemondott.
És a felügyelőbizottság is.
És a teljes felügyelőbizottság is. És ezen a közgyűlésen megerősítették, ugye 70, nagyjából 70-en voltak jelen, az elnökségi tagok közül Zsivoszki Farkas Györgyi, Németh Zsolt és Tölgyesi Előd elnöki pozícióját. Most hallgassuk meg, hogy ezután, a közgyűlés után mit mondott Zsivoszki Farkas Györgyi.
A rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen ez a döntés a szövetség jelenlegi helyzetére?
Most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
Az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetséget. A döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
Jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
Mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
Amit a saját szervezetünkön belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt. Hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
Farkas Máté volt a riporter. Mit szólsz az elhangzottakhoz, és miért jutottatok el idáig tulajdonképpen?
Hát ez a messze semmi fog meg jó kategória. Elvégzett munka, mondja az alelnök asszony, azt úgy kíváncsi lennék, hogy tehát ezt például megkérdeztem volna a kolléga nevében, hogy mégis mi volt az elvégzett munka, amit azon kívül, hogy szétverték az elnökséget, és szétverték az egész operatív irányítást, azt azon kívül mi munkát végeztek el, de ez már múlt. Viszont ezzel azért nem akarok foglalkozni, mert most van egy helyzet, úgyhogy azt gondolom, hogy van egy olyan viszonylag fiatalokból álló ellen tábor, most nem ellenem való tábor, hanem a most hivatalban maradt hármassal szemben, akik azért azt gondolom, hogy most el tudnak végezni egy olyan munkát, hogy szeptember 2-án azért egy olyan elnökség és egy olyan elnök kerüljön pozícióba, ahol nem ennek a három embernek a kényekedve szerint működtetik majd a szövetséget.
A munkáról beszéljünk, de ezek az ellentétek, ezek szakmai vagy személyes ellentétek?
Hát szakmai ellentéteket azért nem tudok mondani, mert semmilyen szakmai észrevételük és szakmai hozzászásuk nem volt. Ha csak azt nem veszem mondjuk szakmai érvnek, hogy a három közül az egyik, az csak akkor volt hajlandó elfogadni az edzői támogatásoknak a javaslatát, hogyha ő maga is bekerül ebbe a körbe, és kap egy bizonyos összeget. Most erre mit tudok mondani? Tehát ha ez jó, a szakmai, akkor volt, mert ezt én abszolút nem tartottam támogatnak. Nem, ez abszolút személyes indítatású dolgok. Én azt gondolom, hogy van egy kialakult és egy jó működő Magyar Atlétikai Szövetség, egy rendszer, és ezt most itt az idő átvenni és tovább vinni. Én nagyjából ezt tudom most feltételezni, semmi mást.
Akkor beszéljünk a munkáról. Ti mit építettetek fel 16 év alatt, a te elnökséged alatt?
Hát most nyilván szokták mondani, hogy a saját magunk dicséretét azt ne bízzuk másra, de én azért, hogy mondjam, nagy képűség szeretnék lenni. Elmondtuk, vagy korábban te ezt érintettük. Tehát azért itt egy viszonylag sikeres időszakot zártunk 2012 óta. Ugye mondom, 4 olimpia, ezen ugye volt egy aranyérmünk, volt egy ezüstérmünk most Párizsban, és volt egy bronzérmünk. A világeseményeken is olyan, a világbajnokságon és az Európa bajnokságokon is olyan sikereket értünk el, amelyeket korábban nem. Itt volt Bai Balázsnak ugye a 17-es londoni VB bronzérme, Márton itt a nyert Fedett Pás világbajnokságot, és dobogóra tudott állni ő is olimpián VB-n. És EB nyert 2 Fedett Pás Európa bajnokságot a korosztályos világversenyeken is, azt gondolom, hogy nagyon szép számmal tudtunk részt venni az utóbbi években. Most is inkább szólhatna arról, hogy az U18-as EB-ről egy közel 40 fős delegáció, az 3 éremmel jött haza, ma elutazott az U20-as világbajnokságra 28 versenyző és további 11 kísérő.
Ez Amerikában,
Eugene-ben kerül a megrendezésre. Szóval én azt gondolom, hogy inkább erről kéne szólni, sem mint arról, amiről szóltak az elmúlt hetek. És mondom, a felújított pályák, az új építésű pályák, az atlétikai stadion, az, hogy van végül is otthona a magyar atlétikának, most már csak használni kellene, és azért elég komoly és jelentős forrást tudtunk biztosítani, mint egyéni menedzsment szinten, mint klub szinten, műhely támogatás szinten.
Arról van statisztikát, hogy az elnökséged alatt mennyivel lett több atléta Magyarországon? Vagy tagszervezet? Most a tagszervezeteket azért...
A tagszervezeteket azért...
Kezeljük óvatosan.
Igen, azt kezdjük óvatosan, épp az előbb elmondottak miatt. A versenyzői létszám, illetve az atlétizálni elkezdő fiatal gyerekek száma, az a világbajnokság óta folyamatosan nő. És mérte különböző százalékokat, én most nem akarok nagyon ebbe belemenni, mert ezek, de ezért ez a 25-30 százalékos növekedés, ez én azt gondolom, hogy megvan. De tovább megyek, tehát ugye a mai világban azt meg kell érteni, hogy azért az atlétika egy nagyon száraz dolog, tehát kinek van kedve ebbe a 40 fokba, vedd rá a gyereket, a mi időnkben nem nagyon volt más lehetőség, tehát aki egy kicsit ügyetlenebb volt a labdás, most azért nagyon sok minden a sporton kívül is elviszi már a gyerekeket. Én csak a saját 3 gyermekemről tudok beszélni, aki közegy is atlétizál.
És nem azért, mert
jégkorong, röplabda, vitorlázás. És nem, az egyik kislánya mondta, hogy ezt a távolugrás szívesen kipróbálnád, de amikor oda kerültünk, hogy akkor lemegyünk a TF pályára, ott egy kölyök atléta csoportba, akkor megkérdezte, hogy mi lesz, és akkor mondtam, hogy akkor azonnal távolt fog ugrani. Mondom, biztos, hogy nem fogsz azonnal távolt ugrani 13 évesen, mert ja, köszönöm szépen.
ebben az egész ügyben mi fáj neked a legjobban?
Nem az atlétikáról szólt ez a dolog az utóbbi időszakban. És hogy olyan emberek, akik én azt gondolom, hogy csak köszönhetnének az elmúlt 16 év során a magyar atlétikának, vagy a magyar atlétika vezetésének, azok ezt szétverték 2 év alatt. Lerombolták. Az okokat ők tőlük kell megkérdezni. De ez nem jó, ez nem jó érzés, és ez egy személyes kudarc nekem, mert azt gondoltam, hogy talán annyi respektem van, hogy ezeket esetleg más módon, vagy valamilyen módon meg tudjuk beszélni.
Te csinálnál valamit másképp?
2024. szeptemberében biztos, hogy már jelöltetném magam.
Volt-e a sajtónak szerepe ennek az egész ügynek a kirobbanásában? Azt annyi kulisszatitkot áruljunk el, hogy amikor lemondtál, akkor én fölhívtalak telefonon, és arra kértelek, hogy gyere be. És azt mondtad nekem, hogy azért nem akarsz bejönni, mert megjelent a Magyar Távirati Irodában kiadásában egy közlemény, és nem akarod összezavarni a fejeket, ott azt megfogalmaztátok, és most is, akkor is tartod magad ehhez.
Igen. Én azt gondolom, hogy bajt nem akarok nyilván magamnak, de sok pontatlan és valótlan és a félrevezetésre alkalmas állítások jelentek meg. Olyan személyek tollából, akik rámombosabb gondoltam volna, hogy ezt megteszik. Főleg úgy, hogy engem például egyik se kérdezett meg. De mi az igaz ebből, vagy ez hogy zajlott? És ehhez még hozzájött az sajnos, hogy ugye a nevezett három elnökségi tag az folyamatosan szivárogtatott. Tehát olyan belső és egyébként bizalmas információkat is kiadott ezeknek az embereknek, amelyeknek még valószínűleg lehet, hogy lesznek következményei is, de ez majd egy másik történet.
Azokkal a szerzőkkel, akiket most említettél a pontatlanság, illetve a valótlanság kapcsán, te beszéltél? Te jelezted nekik, hogy nem így volt? Vagy hogy pontatlanok voltak azok, amiket leírtak?
Mondtak. Én egy cikk után írtam egy SMS-t az illetőnek, hogy messzire mentél. És ezt el is mondom, ez a cikk, ez az ő honlapján jelent meg, ahol én állok a lelátón a kislányommal és a kislányom édesanyjával, és ott volt egy olyan komment, amit most nem fogok idézni, de a komment előtt azért felelni fog az egész biztos, és hogyha ha úgy alakul, akkor felelni fog az, aki ezt a cikket írta.
Kezelnéd ezt más, hogy érvekkel az elmúlt időszakot?
Hát most már nem. Hát most már azt gondolom, hogy ez elment egy olyan irányba, hogy felesleges.
Okay. Korábban? Vagy ha visszamehetnénk az időben?
Nem mehetünk vissza az időben.
Okay. Amikor lemondtál, akkor a szövetség operatív irányítását Deutsch Péterre bíztad.
Így van.
Deutsch Péter a mai napon bejelentette, hogy szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől. És azt írja, hogy a sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatokat működtetni kell, úgyhogy csak ezért vállalta el szeptember 2-áig a tisztúító közgyűlésig az operatív ügyek irányítását, és úgy döntött, hogy bárhogy is alakuljon az őszi tisztúító közgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozik a szövetségtől, addig pedig az a dolga, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan működjön. Említetted a korosztályos világversenyeket, és ne feledjük, hogy még lesz egy Európa-bajnokság is. Mit szólsz az ő távozásához?
Nem lep meg. Sajnálom, mert egy olyan embert veszít a magyar atlétika, akinek nagyon nagy szerepe volt a rendszer, tehát annak a rendszernek a felépítésében, amiben ez az atlétika működött az elmúlt 16 esztendőben, ahol ezeket az eredményeket a magyar atlétika elérte. És azt gondolom, hogy ez a jó döntés, és én nem véletlenül bíztam meg őt, ugye az alelnök asszony az utalt arra, hogy itt jogi véleménykülönbségek vannak, hát ez az egyik, nincs semmilyen jogi véleménykülönbség, van, de jogilag ez volt az egyetlen alkalmazható lehetőség, illetve a magam részéről annyit még hozzáteszek, hogy azért kértem meg, mert pontosan tudtam, hogy vele nagyon nehéz dolguk lesz. Ha csak egy olyan problémát, vagy olyan dolgot akarnak megoldani, vagy keresztül vinni, amit, hogyha most megengedsz, akkor felolvasok, ez a magyar bajnoksággal kapcsolatos, a szervezőnek az alelnöke, szakmai alelnöke fordult a sportigazgatóhoz, hogy egy kalapácsvető fiatal ember a felnőtt OB-t kísérletetesen az úszos világbajnokság kvalifikációs szint elérésére, arra még megvolt a lehetőség vasárnap. Ennek az előzménye az, hogy a belefér, ezt elmondom, hogy csütörtökön csináltak egy versenyt, hogy ez a szint ez meglegyen, de hát valószínűleg elkerült a figyelmét a szakmai alelnökünknek, akik a klubnak a vezetője, a rendezőklubnak a vezetője is, hogy ezeket a verseket be kell jelenteni. Itt a teljesen mindegy, hogy milyen eredmény született volna ott a srác részéről, sajnos nem lehetett volna figyelembe venni. Majd aztán tett egy kísérletet, hogy a magyar bajnokságon, hangsúlyozom, a magyar bajnokságon, míg ugye ez egy felnőtt verseny, és felnőtt szerrel kell versenyezni, a fiatal ember, aki egyébként az U18-as EB-n azt hiszem negyedik lett, tehát jól szerepelt, az hagyd dobjon 6 kilós kalapáccsal. Nonsense. És hogyha ez az út vár a magyar atlétikára, akkor az Isten irgalmazzon neki, és pontosan tudtam, hogy ha Péter ül ott, akkor ez nem tud megvalósulni. Egyszerűen értelmezhetetlen. És akkor, amikor ugye személyes és egyéb indítatásokról beszélek, akkor erről beszélek. Majd mi úgy látjuk jónak, hogy, akkor úgy látjuk jónak, hogy. Tehát ne forduljon elő az, hogy mondjuk van egy 110 gátas verseny a magyar bajnokságon, és mondjuk a 2-es vagy a 3-as pályán 106-os gátak vannak, a 7-es, 8-ason pedig mondjuk 99-esek, mert éppen a korosztályos versenyzőnek meg kell futni a szintet. Vicc az egész.
Mit üzensz a kluboknak, illetve az atlétáknak?
Hát nézd, a fő üzenet az az, hogy ne legyen személyeskedés, ezt próbálják meg elkerülni. Tehát ha nem az atlétákról, a versenyzőkről, az edzőkről, a klubokról szól a munka, hanem a személyes érdekekről, akkor biztos, hogy nem fognak előrébb lépni. És én azt gondolom, hogy most van egy nagyon jó alap, van egy nagyon jó kiindulási pont, és ezt tovább kell vinni. Az atlétika egyéni sportág, és mindenkinek tudomásul kell venni, leginkább a sportolónak, ne féljenek, egy karrierjük van, és mindig a saját érdekeiket tartsák szem előtt, ez a legfontosabb, és akkor biztos, hogy azok a tervek, azok a célok, azok az álmok, azok nagy részben meg fognak valósulni.
Mi a célja a szeptemberi elnökválasztásnak, illetve tisztségviselő választásnak? Mi a tétje?
Jó kérdés. Hogy ez a fajta önkény, amit ez a három ember itt az elmúlt időszakban megpróbált keresztül vinni, ez ne nyerjen teret, ne legyen lehetőségük. Itt kell egy olyan elnökség, és egy olyan elnök, akik azért ezt ellensúlyozzák. Vitázzanak, hogyha vannak szakmai viták, szakmai érvek, akkor természetesen üljenek le és vessék össze, de azt nem javaslom, hogy olyan nagyon-nagyon eltérjenek arról az útról, ahol most van a magyar atlétika. Biztos, hogy lehet egy sokkal simább aszfaltot elé tenni, ezt nem vitatom, hiszen a világ fejlődik, az atlétika fejlődik, de azt gondolom, hogy az egyéni érdekeket nem szabad a sportág érdekei elé helyezni. Erre kell odafigyelni majd a következő elnökségre.
Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén, biztos nem lesz könnyű az sem, dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sportélet, de ha nem, akkor, akkor az úgy jó.
Gyulai Miklós, köszönjük szépen!
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
7 percen járunk 7 óra után, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! A legnagyobb magyar sztárok részvételével rendezték a múlt hétvégén a 131. atlétikai magyar bajnokságot a Zsivószky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, melyen többen is egyéni legjobbjukat érték el. Az országos bajnokság néhány érdekesebb eredménye kapcsán készített nekünk összeállítást Somogyi Zsófia.
Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetők versenyét, az Európa-bajnoki ezüstérmes országos csúcstartó Kozák Luca 100 gáton, míg a szintén magyar rekorder Takács Boglárka 100-on és 200-on védte meg címét. A fedett pályás Európa-bajnok országos csúcstartó Molnár Attila ezúttal 200-on mérette meg magát a 131. atlétikai magyar bajnokságon. A múlt hétvégén rendezett országos bajnokságot ezúttal is, akár csak 2023-ban és 2025-ben a Zsivószky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezték meg. A magyar atléták tehát kiváló helyszínen harcolhattak a bajnoki címekért, a dobogós helyezésekért és a minél jobb eredményekért. A magyar bajnokság már csak azért is kivételes jelentőséggel bírt, mert ezen a hétvégén még lehetett szinte teljesíteni az augusztusi birminghami Európa-bajnokságra. A két nap során 40 számban hirdettek magyar bajnokot, következzék most néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül. A legnagyobb sztárjaink nem okoztak különösebb meglepetést, igaz, a fedett pályás Európa-bajnok országos csúcstartó Molnár Attila ezúttal nem főszámában 400-on, hanem 200-on állt rajthoz, melyen 20-80-as egyéni legjobbjával a második helyen végzett. A 400-on nagy riválisa Enyingi Patrik mögött, aki 20-77-es egyéni csúccsal győzött. Molnár Attila a futam után elmondta, hogy miért döntött a 200 mellett.
Egy kicsit ismerkedtem a sebességemmel, az új sebességemmel, ritkán van esélyem ezt próbálni. Fedett pályán próbáltuk, csak ott egy kicsit nehezebb bevenni a kanyarokat, úgyhogy ez most arra ment, hogy az edzőm szerette volna megmutatni nekem, hogy körülmény függetlenül el fogom tudni kezdeni azt a 421-en belül, és engem ismerve, az én taktikámat ismerve, onnan már csak gyorsulok. Jó, nem, persze nem, 20,8 és 20,5 lesz a két 200-om, ez elég erős lenne, de azt szerette volna elhitetni velem ezzel egy héttel, hogy nincs olyan, hogy nyugodtan ragadjon el a hív, ne legyek megilletődve, hogyha ha vezetek 200-nál Birminghamben, mert hogy fel fogom építeni, és ezt gyakoroltuk. Azt kérte tőlem, ne sérüljek meg, a kanyar második részét el is engedtem, és aztán az egyenesben kezdtem el kigyorsítani. Azt mondanám, hogy nagyon messze van ez az egyéni csúcsomtól, de hazárdírozás lett volna az egyéni csúcsomat most megtalálni, szóval lehet, hogy le is sérültem volna, és akkor több fej, több kéz fogná itt a homlokát, mint azt gondolnánk. Úgyhogy ez nagyon ígéretes így.
Ugye 44-47-es újországos csúcsot futottál a szezonban 400-on. Most, hogyha azt nézzük a szezon eddigi részét, mit vetít neked mindez előre az EB-re, ugye Birminghamre már utaltál?
Én úgy gondolom, hogy ha ezt most körbefutjuk, akkor az még jobb, de nyilván nem, ez is a vicc része, a visszhelye. Nagyon kegyetlenül erősnek érzem magam. Nem tudom, hogy honnan ered és hogy milyen edzés munkát végzünk, de meglepő ezt megszokni. Úgyhogy most már nem csak azért várom az EB-t, mert nagy verseny az évben, hanem azért is be van keretezve, hogy úristen, mit fogok én remélem megcsinálni. Csillagok álljanak össze, ne legyek beteg. Két hét van, addig még vigyázni kell magamra. De ha megőrzem ezt a formát, ami ma van, akkor nézne sok mindenki.
Enyingi Patrik viszont bevállalta előző nap a 400-at is, vagyis bevállalta volna, de sajnos kizárták futamából kiugrás miatt, így legnagyobb esélyesként nem indulhatott el az egykörös távon. A bajnoki címet új egyéni csúcsot futva Plisz Balázs nyerte meg 45-37-es idővel. Ő így értékelte a futását.
Nagyon nagy öröm, hogy el tudtam járni fedett pályán és Szabadtén és a magyar bajnoki címet. Nagyon jó ütemben fejlődik szerintem a hazai 400-as mezőny, ezért nagyon örülök, hogy mind a két alkalommal a dobogó legfelső fokára tudtam felállni. Tényleg szerettem volna csak egy jót futni, magamra koncentrálni, és örülök, hogy ez volt a eredményem.
A saját magad fejlődését azt egyébként hogyan látod? Tényleg itt az új egyéni csúcsot is illetően, szóval mennyire volt ez esetleg előzetesen is benne, hogy most itt az országos bajnokságon egy új egyéni legjobbadat is meg tudod majd futni?
Edzés eredményeim mutatták, hogy jó formában vagyok, és bennem van a 45 fél körüli idő, amit meg tudok futni. Ezért időeredményeket be így nem gondolkodtunk előre, de nyilván szerettem volna mindent kihozni magamból, és úgy voltam vele, hogyha én itt most meghalok a pályán, és mindent beleteszek a futásba, akkor kijött egy egyéni csúcs. Ebben az azonban úgy érzem, hogy elvárásomnak megfelelően teljesítek. Úgy érzem, hogy egyre rutinusabban kezdek versenyezni, és így a nyomást egyre jobban tudom kezelni a nagyobb versenyeknél, és kezdenek kijönni ezek időeredményben vagy helyezésekben is.
A versenyszám és a magyar mezőny erőssége kapcsán Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója beszélt, és kitért az EB-n induló 4x400-as magyar férfi váltóra is.
Enyingi Patrik kiugrása szerintem ilyen van, ez a legnagyobbakkal is előfordul. Különösebben másnap ő 200 méteren, és utána 4x4-es váltóba is bizonyította a klasszisát. Tehát abszolút számíthatunk rá, és az EB-re vonatkozóan azt mondom, hogy egy minden idők, és ezt nyugodtan mondhatjuk, minden idők legeredményesebb, vagy legjobb teljesítménnyel rendelkező 4x400-as váltójával utazunk ki az EB-re. Komoly reményekkel, és ő oszlopos tagja. Én azt gondolom, hogy először be kell menni, és a persejbe kell bedobni a szenteknek, hogy egy ilyen generáció megszületett Magyarországon, akik olyan eredményt tudnak, hogy pillanatnyilag 45-49 a leggyengébb eredmény, most ha lehet ilyet mondani, a 4x400-as váltóban a negyedik helyen. Ez egy óriási lehetőség. A mi feladatunk, hogy ezzel a lehető legjobban éljünk. És most nagyon komoly szakmai dilemma megy, hogy hogyan tovább, hogyan építsük föl a váltót majd kinn az EB-n, a selejtező döntő, de hál' Isten ez egy jó probléma. És az, hogy Enyingi Patrik csinált egy rossz rajta, szerintem ez ilyen szempontból nem perdöntő, ő készen áll arra, hogy ezzel a váltóval is nagyot alkosson. A Attilánál meg igen, a memoriálon is beszéltem az edzőjével, és egyértelműen kijelölték az utat, hogy gyorsulnia kell. Ez a 200 méteren állt rajthoz, ő tudta, hogy nem biztos, hogy itt ő lesz a favorit, de hát ez egy nagyon komoly profi versenyzői attitűd, hogy 400 méteren ő most a Európában a egyik meghatározó, de ha kell, akkor 200 méteren a hazai bajnokságon vállalja, hogy nem biztos, hogy ő lesz a legjobb. Én azt gondolom, hogy ezek összességében nagyon komoly jövőt és nagyon komoly eredményeket vetítenek előre.
Női 100-on és 200-on is a mindkét számban magyar rekorder Takács Boglárka győzött, előbbit 11-27-tel, utóbbit 23-02-es idei legjobb eredménnyel. Ezzel mindkét számban megvédte címét. Takács Boglárka a szezonban a hosszabb távon kevesebbet versenyzett, és a fő számára, a 100-ra fókuszál, most őt hallják.
Elsődleges célom a bajnoki cím megvédése volt a mai napon, ám mert is szerettem a szezonbeszet futni, úgyhogy nyilván, hogyha így értékeljük, akkor az időeredményben ez nem sikerült. De az előfutam után nagyon bizakodó voltam, mert már ugyancsak 37 lett, de tavaly ilyenkor 39-et futottam az előfutamon, akkor nagyobb háttérre most nem beszél el, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a tavalyi formát, vagy amit ott akkor egy órán belül a 39-08-at tudtam csinálni, azt most is, ha nem is pont ugyanaz, de legalább megközelítem. Ez most nagyon-nagyon nem sikerült. Technikai, azt mondom, hogy ez sokkal rosszabb futás volt, mint az előző. Talán ennek az utolsó 10 méter az, ami számomra értékelt, és ott indult el a lábam. Nem tudom, hogy ennek pontosan számomilag milyen okai vannak. Szerintem a rajt sem jött el jó szögbe, és utána a felgyorsulásom sem volt az a kicsit nehézkes és darabos volt, nem olyan volt, mint ahogyan szerettem volna. Úgyhogy nyilván az időeredménnyel nem vagyok maximális elégedett, de jó visszajelzés volt, jó pályán, normál időjárási körülmények között, ezt tudom most, úgyhogy megvan, hogy mink kell, majd még dolgozunk a következő két hétben.
Alapvetően azért rendben van ez a szezon is, és az Európa-bajnokságban bízol, hogy ott azon a napon azért az a munka, ami jó munka, akkor az majd kifizetődik. Tehát alapvetően az út, az út, amit a gyárni akarsz.
Szerintem igen, hogyha most sportszakmailag nézzük, akkor ez a szezon egyelőre egész jó, stabil, és ebből szokták azt mondani, hogy egy stabil eredményből jön ki majd egy extra. Főleg, hogyha adott versenyző jó versenytípus, és szerintem én jó versenytípus vagyok, úgyhogy amikor nagyon kell, akkor eddig mindig tudtam magam hozni. Remélem, hogy idén is majd így lesz. Ha a saját mérsén szerint nézzük, akkor én azt mondom, inkább egy közepes szezon, ahol nem rossz, hasonló átlagot hozok, de én ennél jobbat szerettem volna, szóval eddig ez az azonnal nem vagyok maximálisan elégedett. De amit érzek magamban, meg amit az időeredmények mutattak az edzéseken, amit az edzéseken produkáltam az egész felkészülés időszakban, az úgy gondolom, hogy maximálisan az volt, amit szerettünk volna, és amit terveztünk, úgyhogy ennek valahol ki kell jönnie, és egyelőre még nem jött ki, úgyhogy az meg nem lehet, hogy bennem marad, szóval emiatt is nagyon várom, hogy akkor az EB-n. De ha esetleg véletlenül nem ott, bár ilyen opció nem számolunk, akkor még utána is van, és tart a szezon. Úgyhogy még azért így elég korai szezont értékelni július közepén végén. De ez egy részállomás volt, és innen kezdődik az izgalmasabb része.
Scheidler Géza Takács Boglárka idei szereplése kapcsán is megosztotta gondolatait.
Bogi egy kivételes adottságú sprinter. Hogyha valaki ránéz, mint alkat, mint ember, ő nem egy UFO. Tehát nem olyan, hogy egy másik bolygóról csöppentették, hihetetlen adottságai vannak. Szerintem az edzője a Németh Roland nagyon jól kezeli ezeket az adottságokat, tehát hogy nagyon jól állítja be. Most tudom, hogy kettőjük között van egy kis, nem is azon vita, de egy polémia, hogy a 100 és a 200 között, vagy a kettő közül hova tegyék a hangsúlyt. Az ő dolguk eldönteni. A Boginál nagyon-nagyon pici hiányzik, és ő rögtön tud nagyot alkotni. Tehát attól függetlenül, hogy sikerült neki az eddigi szezon, azon a versenyen, amikor ő elkapja a figurát, ő és én biztos vagyok benne, hogy be fog menni 11 másodperc alá.
A férfiaknál a tavalyi győztes Ilovszky Dominik nem állt rajthoz, távollétében Kalics Krisztián nyerte meg az A-döntőt, 10-33-as ideje, új U20-as országos csúcs. A 18 éves sprinter, aki a Eugenie U20-as VB-re készül, elégedetten értékelt.
El se hiszem, nem gondoltam volna még szezon elején, amikor felkészülés volt, hogy sikerülni fog. Az országos csúcs egész szezonban ezt üldöztem, és végre meglett, úgyhogy igazából nagyon büszke vagyok magamra. Felszabadultam, versenyeztem, és nagyon magabiztosan. és hát meg is lett a gyümölcse.
Ugye 10:33 ez a győztes idő, meg ez az új U20-as országos csúcs. Mi minden áll most itt össze, mert azért ez egy nagyon figyelemre méltó eredmény. Szóval hogy érzed, hogy most így milyen ez a szezon eddig?
Jobbat akartam, mindig jobbat akar az ember egyébként, de így fiatalabbként, első éves U20-asként még bármi lehet, tehát tovább javíthatom bőven. Most a következő verseny az U20-as oregoni világbajnokság lesz, ott is ez a cél, illetve egy döntőt futni, hogy tovább javítsam az országos csúcsomat.
Ami a női 100 méteres gátfutást illeti, országos csúcstartónk Kozák Luca megvédte címét. Az A-döntőt 12:78-al nyerte meg, míg az U23-as magyar rekordot tartó Tóth Anna 12:88-al a második helyen végzett. Kozák Luca értékelését hallják.
Egyértelműen ez volt a célba, hogy győzzek. Anna nagyon jó formában van, tehát azért idén ő többször nagyon közel tudott az egyéni csúcshoz, úgyhogy tudtam, hogy nem lesz egyszerű. Úgyhogy ez volt az elsődleges cél. Az előfutamon azért éreztem, hogy itt inkább szembe fúj a szél, úgyhogy nem feltétlenül a leggyorsabb eredmény lesznek. Nem teljesen szembe szél van, inkább ilyen oldal szembe, de gáton igazából bármilyen nagyobb szél van, az azért be tud zavarni. Összességében tényleg az, hogy idézőjelben nem a legidejesebb körülmények között tudtam 78-at futni. Ennek nagyon örülök, hiszen nem nagyon volt olyan verseny, amit 80-on kívülivel fejeztem be, tavaly meg egyszer futottam 80-on belül, úgyhogy ez egy hatalmas előrelépés, és pont mikor jöttem, de számolgattam, hogy a legtöbbször az 3 darab volt, amit egy egész évben 80-on belül tudtam futni, most már az 5. futásom, úgyhogy a legpozitívabb ez, hogy ezt azt tudom vinni, hogy nem a legitársak körülmények között is jó eredményt tudtam elérni.
Itt a két országos csúcsjavítás, ami történt veled a szezonban, az tényleg nagyon sokra előre mutat, nagyon sok pozitív eredmény, ugye az Európa-bajnokság most 12:59, ez az országos csúcs, ez tényleg egy nagyon-nagyon szép formajavulás. Hol vagy most, hogyha a maximumodról beszélünk, akkor mennyire lehet erről beszélni, hogy ahhoz képest most hol vagy?
Én azért tudom magamról, hogy nem mindig lehet egy ilyen csúcsot futni, és én most kedden futottam egy héttel a Gyulai után még egy szilva kategóriai versenyen, és azt éreztem, hogy egyszerűen sok érzelem azért az elfáraszti az ember fizikálisan, tehát nem feltétlenül gondoltam azt, hogy itt én ma megint csúcsot fogok dönteni, de nagyon jó, hogy tényleg van nagyjából egy két hetünk az Európa-bajnokságig, mert tényleg ez arról fog szólni, hogy hazamenjek, megnyugodjak, edzünk egy kicsit, és a Gyulai memoriál előtt is nagyon-nagyon jól jött ki, hogy majdnem kétszer teljesen végig tudtam edzeni, úgyhogy igazából az EB-n is kedden fogok futni, a Gyulai is kedden volt, úgyhogy lemodelleztük igazából az EB-t, ha úgy veszük.
Scheidler Géza a két lányt ismertatta.
Hát ebben én azt mondom, két csoda és két nagyon-nagyon komoly példa van. Az egyik az, hogy a Kozák Luca, ahogy összerakta ezt a szezont edzőjével, és nem hitték el azt, hogy hát oké, vége az olimpiának, vége a VB-nek, majd akkor most itt be kell fejezni, hanem úgy érezte Luca, hogy benne még van, és ezt ki tudta hozni, ez zseniális. De a másik, hogy a Tóth Annával olyan szimbiózisba tudnak együtt dolgozni, hogy gyakorlatilag a Luca folyamatosan hozza föl az Annát, és együtt edzőtáboroznak, együtt készülnek, nagyon sokat konzultálnak az edzőik. Hát ez igaz ilyen szívet melengető sportszerűség, és egy nagyszerű történet.
Idei legjobbjával 81 méter 87 centiméterrel nyerte meg a férfi kalapácsvetők versenyét Halász Bence. Ezt az eredményt a 6. kísérletére tudta elérni. Halász Bence értékelte teljesítményét, és természetesen előre tekintett az Európa-bajnokságra is.
Nagyon jó versenyzés volt, legalábbis hasonló eredményre számítottam előzetesen, tényleg nagyon jól mentek az utolsó edzések, már a melegítés kezdetekor is nagyon-nagyon jól éreztem magam, nem is tudom, hogy mikor voltam mozgásterjedelemben utoljára ilyen laza, mint a mai napon, szóval nagyon-nagyon bíztató volt maga az egész melegítés is. Ha már a felkészülő dobásokat veszem figyelembe, akkor is azt, hogy 80 métert felé tudtam dobni igazából az egyik kísérletemet, az is nagyon-nagyon bizalmat adott. Aztán sajnos a versenyt ezt egy kicsit lassan kezdtem el, nem tudtam azt a érzést meg mozgást tovább vinni, amit melegítésre fölépítettem. Aztán így nagyon nehéz volt visszarázódni a versenybe, meg hát van ez a tipikus mondás, hogy sokat akar a sarka, nem bírja a farka. Én is egy picit ebben a hibába beleestem. Aztán kellett egy kis idő, hogy egyáltalán 80 méter felé jussak megint, de ez sikerült. Nagyon vontatottnak éreztem igazából az egész verseny lefolyását, nagyon lassan mentek a kísérletek, emiatt nyilván egy-egy kísérlet után a hibákat nagyon nehéz volt kijavítani a következőre, de minden jó, ha a vége jó, nagyon örülök ennek, ennek az idei legjobb eredménynek, főleg annak külön örülök, hogy utoljára sikerült igazából ezt összehozni. Ez nagyon jó előjel lehet így az Európa-bajnokság előtt, így a hátralévő időben. Én azt gondolom, hogy ezt a formát, meg ezt a mozgást, meg ezt az érzést, ezt tovább tudjuk vinni, meg magán a formát még javítani tudunk, ugye az Európa-bajnokság hátralévő nagyjából 3 hétben, akkor tényleg csodát lehet csinálni majd.
Mik ezek a formajavításbeli dolgok, amikre utalsz most, mert egyszer azt nyilatkoztad még a szezon során korábban, hogy akár az Európa-bajnokságon javíthat az egyéni csúcsodon, ami ugye 83-18. Aznak a megközelítése, vagy annak a túldobásához mi mindent kell megcsiszolni, hogy látod?
Én azt hiszem, hogy technikálisan tényleg rendben vannak a dolgok, minimális hibákat mindig lehet javítani, de ami a legfőbb kép az szerintem az, hogy a végén, amit a Gyulai Memoriálon jöttünk rá, hogy a végén a kidobás alá teljesen alá kerülni, csípővel, lábbal, és akkor az egész törzsön végigpattanjon a kalapás, mint egy ostorszerű mozgás, hogyha ezt meg tudjuk csinálni, valamint még gyorsulni lábbal, akkor még sokat lehet majd javulni, hiszen hogyha azt nézzük, hogy a 83-18 mostanihoz azért 140 centin belül van, akkor az azért nem lehetetlen feladat. Természetesen nagyon sok mindennek össze kell jönnie, de én úgy gondolom, hogy meg az edzés eredmények és a könnyű kalapácsokkal, tehát amikor gyorsító edzés van, és látom a távolságokat, és nagyobbat dobok, mint tavaly, azt mutatja, hogy lehetne ebből még sokkal nagyobbat, csak még valami, még ilyen apró műansznyi dolgok még hiányoznak ahhoz, hogy az a hetes kalapácsban is megmutatkozzon.
Hogy érzed az elvárásokat egy Európa bajnokság terén? Milyen elképzelésekkel, célokkal vágsz majd bele?
Hát természetesen nem lehet máshogy oda menni, mint hogy az ember ne szeretné megnyerni. Én is meg szeretném nyerni, meg is lehet nyerni, de hát nem egyszerű feladat. Most ott van a Kokán, a Hummel, a Fajdek, a Csosszinán, de nem tudom még ki. Tehát utoljára egy Európa bajnoki döntőben, hogyha most mindegyikünk remélem bejut, akkor nem tudom, hogy utoljára mikor volt egyáltalán ilyen mezőny. Tehát nyilván nem egyszerű feladat, az esély az ott van előttem, természetesen ez lebeg a szem előtt, most, hogyha Kácsberg ott lenne, akkor őt szeretném megverni. Tehát erről nincsen szó, hogy most ő most nincs itt, akkor nincs könnyű feladat. Egy Európa-bajnokság, ez egy Európa-bajnokság. Igen, tehát ez lebeg a szem előtt, de abba ne ringassuk magunkat, hogy másnak nem. Tehát mindenki szeretné megnyerni, ezek profi versenyzők, profi felhozattal szerintem a kalapácsvetésben nagyon nem egyszerű a feladat, tehát innen szép sikereket elérni.
Ami a távolugróinkat illeti, Bánhidi Farkas Petra idén 678 cm-es új egyéni csúcsot ért el, és pozitívan tekintett előre az EB-re. A magyar bajnokságon a hétvégén 635 cm-rel győzött. Most őt hallják.
Nagyon érdekes verseny volt. Elsőre próbáltam egy biztonságot ugrani, hogy mindenképpen legyen egy érvényesem, és utána tényleg úgymond kockáztatni. Nem voltak annyira könnyű a körülmények, elég erős volt az ellenszél. Ezt egy kicsit fejben át kellett billentenem magam, hogy abban ne igazán foglalkozzak. És az utolsó 3 ugrásra, hogy felpörgött a verseny, ott éreztem, hogy ráakadtam arra a nekifutásra, amiről nagyot lehet ugrani. Ugye 2-szer beléptem, azok már bíztató ugrások voltak, és mi voltam, hogy akkor kell a bűvös 6. lesz, ami lesz, mert nem lehet 15-tel befejezni ezt a versenyt. Nyilván csalódott vagyok, hogy csak 35 lett, mert forma alapján ebbe jóval több van, de bízom benne, ami most bennem, hát az már az EB-n kijön.
Ugrottál egy hatalmasat a szezonban, ez a 678, ez egy új egyéni legjobb adics, és tényleg egy hatalmas formajavulás. Hogy érzed, hogy EB fókuszában mennyire lehet egy hasonlóan jó, szép eredményt most kihozni?
Én nagyon bízom abban, hogy ki lehet, már a Gyulai is voltak nagyon biztató ugrás, ugye ott csak egy érvényesen lett egy 59, de ott is sok nagyon pici belépéssel voltak, de tényleg voltak 70 feletti ugrások, ott nagyon jól össze voltál neki. Tehát most kicsit a fókusz az nem volt annyira az elején a helyén, viszont nagyon jól tudom, hogy kell visszazökkentenem magam, ezért pont ezért bízom abban, hogy az EB-n ez majd tényleg ki fog jönni.
A férfiaknál Papp Kristóf a szezonban 811 cm-es ugrásával szenzációs egyéni csúcsot ért el. Most az országos bajnokságon 736 cm-ig jutott, de fájlalta a lábát, így az utolsó 4 kísérletre nem is próbálkozott. Az aranyérmet így végül Németh Mátyás nyerte meg 756 cm-rel. Scheidler Géza, Bánhidi Farkas Petra és Papp Kristóf szereplése kapcsán is elmondta gondolatait.
Akkor hadd kezdjem nem illendőségi sorrendbe, de a Kristóffal ugye ott egy olyan edző van a háttérben több éve, most már harmadik év, akit úgy hívnak Szalma László. És a tanár úr, ő az igazi tanár úr, aki türelmesen, higgadtan, nyugodtan a pap Kristófból elő tudta hívni azt, amit mindig is belegondoltunk a Kristófba, hogy egy 8 méter fölötti távolugró. Jelenleg én azt gondolom, hogy stabilan 7-70-es eredményre képes, akár döntőbe is kerülhet az EB-n. Viszont most az országos bajnokságon, hát én ritkán szólok bele versenyzésbe, de lementem a Kristófhoz, és azt mondtam, hogy Kristóf, bármit érzel, légy szíves, ne folytasd. Egy hihetetlenül jó éved van. Most egy országos bajnoki cím nem ér annyit, mint hogy döntőt ugorhatsz az EB-n. És akkor abban maradtunk, hogy ő dönti el, de hát eléggé éreztettem vele, és tudta, meghozta azt a döntést, hogy nem, ő most az EB-re fókuszál. Ez szerintem rendkívül pozitív. Hát Bánhidi Farkas Petra hihet nagyon komoly tehetség, tehát 6-80-as teljesítményre szerintem bármikor képes, de azért ez a távolugrás, ez olyan, hogy általában mindenkinek megvan egy nagy eredménye, és utána keresgeti a következő eredményt, a világszinten is így van. Azért emlékszünk, hogy volt a világ legjobbja, csak a Tentoglut. Hadd mondjam, hogy oké, most a országos bajnokságon 8-66, de hát valamikor 8-20-nak is nagyon örvend. Ez egy ilyen speciális szám. A Petra ebbe az évben átört egy olyan falat, hogy nem csak egy kimagasló eredménye van, hanem alatta ott vannak a többi nagyon biztató centiméterek. Hát szerintem nagyon nagy önbizalommal mehetne ki az Európa.
Végezetül, de nem utolsó sorban következik a női rúdugrás. 451 cm-es eredménnyel győzött országos csúcstartónk Kleppner Hanga, aki háromszor is próbálkozott a 461 cm-es magasságon, amely új országos csúcsot jelentett volna, de egyelőre mindháromszor sikertelenül. Kleppner Hanga, aki egyébként 460 cm-rel tartja az országos csúcsot, így értékelte a mostani versenyét.
Igazából már az 51-nél is a rúd, amivel ugrattam, azért már eléggé kipuhult, és akkor ott kellett egy kis apró változtatás, hogy jó legyen, és amúgy harmadjára sikerült is, szólnak, hogy nagyon örül. Viszont utána már át kellett fognom. Egy olyan rúdra, amivel még életemben nem ugrottam, és igen, ma valahogy az ijesztő volt, hogy egy teljesen laborból jött zsírúj rúddal, de még életemben nem ugorjak. Amúgy a pályám tökéletes volt. Igazából a hangulat is adott volt. Jöttek itt a kérészek, de jó, nyilván zavaró volt, hogy amúgy nem ezen múlott, és amúgy nagyon szuper itt ment a stadionban is versenyezni, szóval inkább kicsit ez a magabiztosság hiányzott még a végén, ami az elején amúgy tök jól megvolt, és most hosszabb a nekifutásom, 18 lépés, és akkor ezt még úgy próbáltuk magabiztossá tenni, de azért még amikor ilyen váltásokat kell a végén csinálni, akkor ez még úgy nem állt annyira össze, de hát azt beszéltük meg az edzőmmel is, hogy az EB a cél, hogy az EB-n döntőbe kerüljek, és hogy addigra fel tudjuk ezt építeni, szóval nyilván ez egy nagyon szuper lépés volt a felé, hogy ott is akár sejtezőből 50-et vagy 60-at ugorjak, ami döntőt éressen, szóval ezzel kapcsolatban elégedett vagyok, de a három átfutása 61-en nem.
Scheidler Géza szerint Kleppner Hanga még bőven fog fejlődni.
Ő ugye azt a döntést hozta tavaly évvégén, hogy edzőt vált, és az edző nincs is közel, mert Norvégiába ment ki, és ott kezdtek el közösen dolgozni. Gyakorlatilag a szezon második felére tudott kialakítani egy olyan ütemtervet, hogy most már ott tud viszonylag nyugodtan fölkészülni. A Hanga bármilyen furcsa, ő most mondhatnám, hogy a közép korú, ha szabad ilyet mondani, versenyző, de még mindig nagyon fiatalnak gondolom, tehát őnek még mindig van fejlődési lehetősége, és ez a fejlődési lehetőség tényleg ebben van, hogy új rudak, magasabb fogás, erősebb rúd. Itt az OB-n megpróbálta, tehát legalább elszánta magát, most még nem törte be az új dimenzió kapuját, de ha ő erre képes, és el tud menni a 470-es kategóriába, az ma azt jelenti, hogy bármelyik világdöntőbe ott van. és ott kopogtat most a kapun. Én nagyon szurkolok, meg nagyon reménykedek, hogy ezt meg fogja tudni csinálni.
Augusztus 10-én kezdődik az év főversenye, a Birminghami Európa-bajnokság, melyen akár 50 fős is lehet a magyar küldöttség, de ami még ennél is fontosabb, többen is éremeséllyel utaznak. Seidler Gézát hallják.
A csapat az hasonlóan az előző EB-khez viszonyítva ugyanolyan nagyságrendű nagy, létszám 40 fő fölötti magyar atléta fogja képviselni. A számításom szerint a legjobb, ami bejöhet, ugye ez a héten dől el, az 50 fő fölötti létszám. De én azt gondolom, nem is ez a nagy kérdés, hogy hány fős a csapat, hanem hogy milyen esélyekkel megyünk. És ami számomra nagyon-nagyon lelkesítő és nagyon-nagyon izgatott, várom az EB-t, mert az én megítélésemben 5 éremesélyes van, és ezt most nem is úgy, hogy személyre bontva, hanem azt gondolom, hogy 5. Abból szerintem, hogy ha 2-3 sikerül, akkor nagyot alkotott a magyar csapat, de emellett még, ami nagyon fontos, hogy hányan jutnak döntőbe. És szerintem ez a magyar csapat most ilyen szempontból erős, hogy nem is a létszám, hanem az esélyesség, a lehetőség tekintetében egy erős csapat utazik ki Birminghambe.
A 131. atlétikai magyar bajnokságról Somogyi Zsófia összeállítását hallották.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Mason-Magyaróvár kézi csapata az élvonalban indulhat, zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, holnap is napos idő várható, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi 3 világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. Megműtötték Rodri hátát, de a Manchester City és a világbajnok spanyol labdarúgó válogatott csapatkapitányának nem kell sok időt kihagynia. Klubjánál egyelőre nem közölték, hogy mennyi ideig nem számíthatnak az aranylabdás középpályásra, csupán annyit jegyeztek meg, hogy kisebb beavatkozásra volt szükség, és rövid rehabilitációs időszak előtt áll. A 30 éves Rodri térde 2 éve súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségi problémákkal küzd. Megkapta az engedélyt, így az élvonalban indul hatalmoson Magyaróvár női kézilabda csapata. Az első fokú döntést követően klubunk minden szükséges dokumentumot benyújtott, és a hiánypótlási folyamat során maradéktalanul teljesítette a licenc szabályzatban előírt feltételeket, írja Facebook oldalán a klub, amely így a 2026-27-es kiírásban is az élvonalban szerepelhet. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pótválogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznanban.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozás a Szöldő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalina, szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő, három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Közlekedés. Az M0-ás autóút déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon korábban baleset volt. Már megindult a forgalom, de a 20-as kilométernél a belső sávban a gyálig érő több kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Nagyobb tavaink vize 24-25 fokos. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5 perc múlva 3-4-8 a mikrofonnál Szegő Tibor. Major Samuel az előző héten a bolgár élvonalbeli Spartak Várna labdarúgó csapatába igazolt. A legutóbbi bajnokin pedig már a kispadon ült a Csernomore elleni városi derbin. Szabó Bence beszélgetett a 24 éves középpályással.
Ki igazoltál Bulgáriába a Spartak Várna együtteséhez, amihez első körben gratulálok. Önmagában ez az igazolás abban a szempontból furcsa, hogy azért ritkán szokott magyar játékos Bulgáriába igazolni. Mi ennek a háttere, mit kell erről tudni, és milyen érzésekkel írtál alá?
Igen, először is köszönöm. Igazából az volt a célunk tavaly is, amikor Romániába igazoltunk, hogy onnan tudjunk fentebb lépni, és mellegelve a lehetőségeinket, ezt találtuk a legjobb döntésnek. Mindenképp szerettünk volna, vagy szerettem volna magasabb szinten focizni, első osztályba játszani, és egy olyan első osztályba bizonyítani, ahonnan utána tovább tudok lépni. És igazából így jött ez a lehetőség.
Visszakanyarodva egy kicsit a román másodosztályban, ugye ott játszottál az előző idényben a Marosvásárhelynek a színeiben, milyen tapasztalatokat gyűjtöttél onnan, milyen volt ott játszani, így összességében azt az időszakot, azt így utólag hogyan látod? Beszéltünk még előtte, hogy azért szeretnél ott egy jó idényt bemutatni, és akkor adott esetben majd ott tovább is lépni, ami ebből fakadóan sikerült is.
Igen, igazából a célját elérte a tavalyi szezon. Nem mondom azt, hogy egy nagyon jó szezonom volt, gondolok itt inkább a játékpercekre, de a célját tényleg elérte, és sikerült ezzel egy magasabb szintre lépnem. Igazából Romániában leginkább emberileg tanultam nagyon sokat, és inkább, és azt mondom, hogy nem feltétlenül a pályán tudtam a legtöbbet fejlődni, hanem nagyon sok alkalmazkodás, alázat, és az érzelmi része az, ahol igazán fejlődtem, ami szerintem a későbbiekben ez mind a javamra lesz, és most már itt Bulgáriában se élnek olyan meglepetések, amik adott esetben tavaly mondjuk Romániába. Tehát sokkal jobban tudom kezelni a dolgokat és a abból fakadó történéseket.
Egyébként, ha ilyen szempontból veszük, akkor mikortól kezdve volt realitás az, hogy te Bulgáriába tudjál szerződni? Ez annak is volt köszönhető, hogy te játszottál a román más osztályban, mert ezek szerint Bulgáriából azért figyelik azt a ligát, vagy ez már egy ilyen korábbi érdeklődésnek a tárgya is volt?
Én azt gondolom, hogy mindkettő közre játszott. Nyilván azt is figyelték, hogy hol voltam az előző szezonban, illetve az, hogy hol nevelkedtem, milyen csapatokban, milyen klubban játszottam. Gondolok itt akár Ausztriába, Red Bull Salzburgra, osztrák első osztályba, az magyar első osztályba is jutott egy-két meccs, úgyhogy nyilván ezeket is figyelték, és hát itt a nyár folyamán alakultak ezek a dolgok.
Játékstílus tekintve kerestek egy olyan fajta futbolistát, aki a Red Bull felfogásba nevelkedett, mondhatjuk akár így is?
Igen, középpályára kerestek, azért ez a liga rusztos focit játszik, sok második labda, letámadás, átmenetek, és azért vannak jó játékosok is, sok portugál van a bajnokságban, a csapatunkban is, úgyhogy abszolút egy kicsit direktebb foci van itt, de természetesen ehhez kerestek játékos profilt, és úgy gondoltuk, hogy mindenkinek ez lesz a legjobb.
És akkor milyenek az első benyomások, akár a városról, a klubról, azért ugye Bulgária a harmadik legnagyobb városa Várna.
Igen, igen. Hát a klub az egy tradicionális klub, komoly szurkolótábora van. Ugye most hétvégén sikerült újra városi riválist megverni, úgyhogy tényleg fenomenális hangulat volt a stadionban, idegenben játszottunk, tényleg a szurkolók tartották fent ezt a klubot, úgyhogy a klub az tényleg egy tradicionális klub, szurkolókkal, biztos háttérrel. Így a város, tengerparti városról beszélünk, tehát számomra itt már eldölt, hogy akkor ez egy jó város. Közvetlen repülőjárat van Debrecenből, úgyhogy igazából sokat nem gondolkoztam ezen. Tényleg egy nagy városról beszélünk, kedvesek az emberek, csapatársam is nagyon befogadóak, úgyhogy egy jó légkör lesz körbe.
Találkoztál ilyen furcsa kérdésekkel, hogy mit keres itt egy magyar futballista?
Nem igazán, mivel azért is sok a külföldi, azért a mi csapatunk fele is külföldi, ahogy említettem, sok portugál, spanyol, dél-amerikai játékosok, egy-kettő európai még, meg afrikai játékos is van, úgyhogy egy színes csapatunk van, és az egész bajnokság is szerintem úgymond sok légiós játszat, úgyhogy nem lepődtek meg azon, hogy külföldi vagyok, talán a magyarok lepődhetnek meg azon, hogy itt vagy a Bulgáriában.
Alapvetően, hogyha már mondtad, hogy rögtön így a városi rivális ellen ott már a padon is ülhettél, beállni még ugye nem álltál be, nem volt még mérkőzésed, de milyen volt akár a színvonalra tekintve, ugye meg az, hogy egy rangadó, azt mindenképpen ugye ki kell emelni, pont így néztem, hogy azért közel 5000 ember ott volt ezen a találkozón, tehát összességében milyen benyomásokat szereztél a játéknak a színvonaláról?
Közel 20 éve nem tudott nyerni a Spartak a Csernomor ellen, úgyhogy ez egy tényleg olyan mérkőzés volt, hogy...
Ráadásul most 3-0-ra, hogy láttam,
igen,
ugye az eredmény.
Igen, egész héten arra készültünk, hogy nyerjünk, és hogy mindenkit tegyünk a pályára, karaktert mutassunk. Úgyhogy igen, 3-0-ra sikerült nyerni végül. Igazából egy ilyen rangadó, talán azt mondom, mi azok döntenek, de most talán kicsivel több is. 3-0-ra nyertünk. Tényleg teltház volt, kész szurkolótábor, és minden megtett azért, hogy a saját csapata nyerjen. Tényleg fantasztikus hangulat volt, igazi derbi volt, tűzijátékkal, petárdákkal, minden volt, gólokkal, úgyhogy...
Akkor megvolt az érzés, hogy akkor ide érdemes volt ideigazolni, ugye?
Igen, megvan az érzés annak, hogy futballista az ember, és nyilván sajnálom, hogy nem cseréltek be, nem tudtam a pályán is ezt átélni, de tényleg ez egy nagyon jó élmény volt, és hát remélem, hogy a hazai derbin pedig már a pályáról fogom ezt átélni a hazai stadionba.
Egyébként mi volt ennek ugye az oka különösebben, hogy még az edző nem akart bedobni, vagy egészségügyi indok volt mögötte, vagy esetleg már számíthatunk erre, hogy a következő meccsen majd a Lokomotív Plovdiv ellen már játszol?
Én azt gondolom, a következő mérkőzéseken már fogok kapni játék lehetőséget. Azért az edző is elmondta, hogy a nyáron az sok új játékos jött, 10 plusz játékos jött, aki új a csapatba. Nyilván neki is kell idő, hogy meglegyen az a bizalom, az a az a koncepció, hogy egy játékos becseréljen. Azért kicsivel több mint egy hete vagyok itt, úgyhogy most én szerintem egy kis türelem az nem probléma, és biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzéseken fogok kapni játék lehetőséget, és a pályán is fogok tudni bizonyítani. Ez lépésről lépésre megy. Most sajnos nem cserélt be, de ennyi.
Tegyük hozzá akkor, hogy egyébként meg nagyon jól indult a csapat, tehát 7 meccsen most már 4 pontotok van, így nyilván még a tabellát annyira nem kell nézegetni, de jelenleg a harmadik helyen áll az együttes. Ugye Bulgáriában volt egy ilyen bajnokváltás, úgymond, akármi Magyarországon a Ludogoretsznek a nagy sorozatát tudta megszakítani a Levszki Szófia. Várad-e ezeket, és adott esetben nyilván itt a fővárosi nagy csapatok, vagy a Ludogoretsz elleni mérkőzéseket úgy különös tekintettel figyeled, vagy majd várad-e az egymás elleni meccseket?
Őszinte egyet még nem éltem bele így magamat, de biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon jó mérkőzések lesznek, nagyon jó ellenfelek ellen. Azért ezek a csapatok is az európai porondon ott szoktak lenni, és biztos vagyok benne, hogy jó játékosok vannak, és egy olyan ligába játszhatok, ahol fejlődni tudok, és minden lehetőséget meg akarok ragadni. Úgyhogy a mi csapatunk is szerintem egy jó csapat, egy-két kifejezett nagyon jó játékossal, ahogy így megismertem a srácokat, és igen, azért 2 meccsen most szereztünk 4 pontot, menni kell tovább, és hát mi is szeretnénk minél több pontot gyűjteni.
Igen, ilyen tekintetben akartam rátérni, hogy mi lehet akkor ennek az együttesnek a célja így a bajnokságra vonatkozóan?
Én azt gondolom, hogy a középső felében ott tudunk lenni stabilan, de hogyha így folytatjuk, akkor nyilván előrébb is tudunk végezni, és ugye itt is kicsit máshogy van a bajnoksági rendszer. Ha jól tudom, az első 4 csapat játszik a bajnoki címért, és utána is van még 2 csoport.
Rájátszásos rendszer van, ami Magyarországon volt a 2000-es évek elején, igen.
Igen, úgyhogy hát talán erről még korai beszélgetni, de mindenképp biztos háttere van a klubnak, és ha nem is az első 4 hely a szél, de a középmezőny megtartása az talán az a kimondott cél.
Egy utolsó gondolatképpen a te személyes céljadról is beszélgetettünk, akár hosszabb távon, hogy nem tudom, mennyire tervezel ennél a klubnál hosszabban. Ugye nyilván most így az első benyomások alapján, amit te is mondtál, hogy azért ez nagyon pozitív, és hát végülis egy első osztályi csapatban játszol, de mennyire tekintesz a jövőbe, hogyan számolsz így hosszabb, rövidebb távon, milyen célokkal vagy ott?
Ugye most 1 éves kölcsönszerződésem van itt, úgyhogy ennél tovább én most nem is nagyon tudnék tervezni.
Tehát akkor ugye az MTK-tól, vagy kölcsön az MTK leigazolt, ugye?
Igen. Igazából a személyes céljaim azok, hogy minél hamarabb itt be tudjam verekedni magamat a csapatba, és egy olyan teljesítményt felmutatni itt az első osztályba, ami után legyen reális esély arra, hogy vagy itt maradni, vagy más magasabban jegyzett bajnokságba tovább állni. De erről azért még korai gondolkodni. Most tényleg ezt a lehetőséget kell megragadni, itt kell kihasználni, amit kapni fogok, perceket, lehetőséget, és aztán pedig meglátjuk, hogy mit hoz az élet, a foci. Egy szezon alatt sok minden történhet, úgyhogy sose unatkoztam eddig még.
Az MTK Budapestből a bolgár élvonalba a Spartak Várnához szerződő labdarúgóval, Major Sámuellel Szabó Bence beszélgetett. Van néhány eredményünk a labdarúgó bajnokok ligájából, illetve az Európa ligából. A BL-ben a finn Kuppio 2-0-ra kikapott a hazai pályán az azeri Bakutól. A gibraltári Lincoln és a svéd Mjölby összecsapása a 93. percben 0-0-ra áll. Az Európa ligában a ciprusi Apollon 1-0-ra vezet a szünetben a georgiai Dila Dori ellen. A lett Riga vesztésre áll hazai pályán a macedon Vardar ellen, itt 1-0 az állás a szünetben. A 21. percben a bolgár CSKA Sofia szlovák Trnava mérkőzés 0-0-ra áll. A hétvégén eldőlt, hogy melyik 4 magyar játékos szerepel az augusztus végén kezdődő Hungarian Darts trofin. A kvalifikációt jelentő 4 helyet Borbé András, Bíró Milán, Kádár László és Major Nándor szerezte meg. Major és Borbé a tavalyi versenyen is szerepelt, sőt, utóbbi nagyon közel került a továbbjutáshoz, és egyben a torna egyik legjobb összecsapását játszotta Woodhouse ellen. A 20 éves dárcossal, Borbé Andrással Szabó Bence beszélgetett.
2025 után ismételten kijutottál a Hungarian Darts Trophy-ra, itt fogsz majd játszani az MVN-domba Magyarországon. Milyen volt ez az út, hogyan várod, illetve milyen érzések vannak benned így a kijutás kapcsán?
Igen, hát köszönöm szépen először is. Hát az út sosem könnyű ide, még akkor sem, hogyha az eredményeket nézve simának tűnő eredményeim voltak a selejtezőn, de ez a játék közben ez abszolút nem így érződött, hiszen nyilván mindenki tudja, hogy miért játszunk, szóval attól függetlenül is ezek nehéz meccsek voltak. És hát természetesen nagyon várom, hogy ismét a magyar közönség előtt játszhassak.
Egyébként én azt érzem legalábbis, ugye többször versenyre járóként, hogy azért ennek már megképződött egyfajta kultúrája Magyarországon, hogyha ez az időszak, ez a szeptember környéki időszak, akkor már nagyon sokan várják azt, hogy a legnagyobb sztárokat és persze a magyar játékosokat is láthassák a színpadon.
Én is így gondolom, mert összehasonlítva azt, hogy amikor 2022-ben először, és amikor tavaly 2025-ben másodszor játszottam a Hungarian Darts Trophy, mennyivel több néző jött ki szurkolni, ahhoz képest, tehát számomra is ez egyértelműen látszik, hogy az érdeklődés az folyamatosan évről évre nagyobb.
Na, a kijutásod kapcsán milyen visszajelzések érkeztek hozzád?
Sok üzenetet olvastam, sok akár hozzászólásokat is, és nyilván ezek nagyon nagyon jól esnek, és remélhetőleg, hogy ez majd a színpadon a játékommal viszonozni is tudom majd.
Ugye az előző évben volt egy nagyon emlékezetes meccsed Woodhouse ellen, ez te hol helyezted el magadban így utólag, most már egy év távlatából visszatekintve, ez a pályafutásodban hol helyezkedik el?
Hát én azt gondolom, hogy ez volt a legjobb meccsem, amit akár színpadon, akár máshol játszottam, és nyilván, ha összehasonlítjuk a körülményeket, tehát dobtam már ennél nagyobb átlagot, de a körülményeket, ha ahhoz mérjük, akkor magasan ez volt a legjobb meccsem eddig a pályafutásom során.
Hát igen, ugye nagyon emlékezetes, hogy azért ez egy 6-4-es meccs volt, 170-es kiszállóval, azért ott a magyar része a csarnoknak ott felrobbant, amikor ezeket csináltad. De a többi, a 2022-es, illetve még a Münchenben is voltál 2025-ben, ezek milyen emlékek benned?
Mindegyik nagyon jó emlékként maradt meg bennem, attól függetlenül is, hogy vereséggel zárultak azok, ugye nagyobb arányú vereséggel is, mert én azt vettem észre, hogy ahogy egyre többször, ugye háromszor voltam eddig European Touron, és minden alkalommal jobban éreztem magam ott a színpadon, és felszabadultabb tudtam lenni, és remélhetőleg ez idére még inkább így lesz, és akkor ismét bármi megtörténhet, úgy gondolom.
A korral mennyire jön ez? Mert ugye most is azért elég fiatal vagy, de amikor 2022-ben odaálltál, akkor voltál 17 éves talán, hogyha jól emlékszem?
Így van, hát a verseny előtt két nappal töltöttem be a 17 éves kort. Hát biztos, hogy a kor is számít, mert nyilván az, hogy a évek során akár más versenyekről is tudtam tapasztalatot gyűjteni, amiket akár ott is fel tudok használni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy elég komplex dolog, igen.
Hogyha összegészében nézzük a te évedet, az eltervezett dolgokat, ez a European Tour állomás, ez hol szokott elhelyezkedni nálad azokban a célokban, amiket szeretnél elérni? Mennyire magas polcon van ez?
Hát ez mindenféleképpen a úgymond a top 3, ami úgy célom az évben, az abban mindenféleképpen benne van. Idére nekem a legfőbb célom az a WDF világbajnokságra való kijutás volt, ami most már úgy néz ki, hogy össze fog jönni, és ez volt a második, hogy ismét a Hungarian Darts Trophy játszassak, úgyhogy mindenképpen nagyon magas helyezkedik le számomra.
Hát akkor most már így rákérdezek, és mi a harmadik?
A harmadik az ugye igazából ez egy úgymondva üti egymást, az a PDC világbajnokság, ugye mivel ha oda kijutok, akkor a WDF világbajnokságán nem játszhatok, ezért került az a harmadik helyre, de az lenne egyébként.
Tehát, hogyha nem tudom, mikor zárul majd ennek a Lakeside-i világbajnokságra való kvalifikációnak az időpontja, tehát annak függvénye akkor, hogyha az hamarabb lezárul, akkor nem indulsz majd el ezen a PDC selejtezőn?
PDC selejtezőn mindenféleképpen indulok, attól függetlenül is, hogy hol állok a WDF ranglistán. A WDF ranglista, ha jól tudom, októberbe zárul, de most erről nem vernék mérget, de mindenféleképpen el fogok indulni a PDC selejtezőn is, amennyiben ugye a top 8-ban benne leszek, ami most már úgy néz ki, hogy benne leszek, de igen, tehát mindenképpen indulok.
És hogyha a kettő közül kellene választanod ilyen tekintetben, akkor megméretednéd magadat, úgymond egy ilyen PDC színpadon, hogyha esetleg összejönne, vagy nem tudom, nálad ilyen tekintetben hogyan szokott menni az építkezés, mert ugye vannak különféle hozzáállások a darts játékosok tekintetében, hogy vannak, akik szeretnének minél nagyobb színpadon játszani, és vannak olyanok, akik alapvetően szeretnek lépésről lépésre haladni, de ebben a kategóriában akkor inkább ez az utóbbi vagy?
Hát természetesen az álom a PDC, mint mindenkinek, nekem is, de viszont a Lakeside-i világbajnokság, én ugye azért ragaszkodok ahhoz nagyon, azért szerettem volna ismét ott játszani, mert én 2023-ban ifjúsági világbajnokságon játszottam ott már egy elődöntőt, ahol ugye kikaptam egy elég nagy előnyből, és számomra ez egy rossz emlékként maradt meg, és mindenképp szerettem volna felnőttként visszakerülni oda, hogy ismét, tehát hogy tudjam ott magamnak bizonyítani, hogy tudok jól játszani ott is, és lényegében emiatt ez az első számú célom idén.
De hogyha ugye összességében nézzük, akkor eddig az év az elég jól sikerültnek látszik, ugye, mert ott a ranglistán is olyan pozícióban helyezkedsz el, ami kijutást érhet, illetve kijutottál ide a magyar versenyre is.
Így van, egyelőre tényleg minden úgy alakul, ahogy azt én is megálmodtam magamba, úgyhogy reméljük, hogy minden így is marad, és összejönnek ezek a dolgok.
Akkor beszéljünk egy kicsit erről a magyar versenyről, hogyan készülsz most már, sokkal kevesebb lassan, mint egy hónap, vagy nem, pont egy hónap a kezdésig, hogyan áll, vagy hogyan néz ki most az előtted álló időszak?
Hát természetesen edzéssel fog telni, illetve versenyzéssel. Külön fajta, úgymond módszerrel nem készülök, én ugyanúgy készülök mindig minden versenyre, azzal, ami eddig is úgymond bevált, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy sok edzéssel és versenyzéssel.
Ugye nem tudjuk még az ellenfeleknek a listáját, de mondjuk van olyan, akit úgy szívesen szeretnél ellene játszani, vagy adott esetben abban gondolkodnál, hogy jó lenne egy olyan meccset játszani elsőre, ami igenis hozható, és tovább jutás is meg lehet belőle.
Hát nekem mindig is volt egy, úgymond egy, hát mondhatni álmom, hogy egyszer a Michael van Gerwen ellen játszak, ugye azt ugye tudni kell, hogy ő kiemelt, tehát vele nem játszhatok az első körben, csak akkor, ha én nyerek az első meccsemen. Úgyhogy így őt tudnám mondani, ha mondani kéne valakit, de ugye az még egy lépés az első kör először.
És mondjuk adott esetben személyes tapasztalatokat vele kapcsolatban meggyűjtöttél, találkoztatok?
Vele még nem, ugyanis ugye amikor én játszottam eddig European Touron, akkor ő ugyanúgy kiemelt volt minden alkalommal, tehát így mondhatni nem volt, tehát ő ugye másnap ment csak a melegíteni, én meg ugye aznap, másnap meg ugye már nem kellett, mert ugye nem voltam játékban, szóval nem, még.
Fel van adva a feladat, ahogy akkor oda kerülje szombatra is, a szombati játéknapon is majd színpadra lépje.
Hát így van, a feladat az adott, és reméljük, hogy ez meg is valósul, majd én mindent meg fogok tenni, az biztos.
Ugye rajtad kívül még van három magyar játékos, hogyan figyeled akár ezeket a tendenciákat évről évre, azért egy-egy jobb eredmény azért leszokott esni a magyar játékosoktól. Szerinted mennyit kell majd arra várni adott esetben, hogy két magyar játékos is tovább tudjon jutni?
Azt gondolom, hogy az esély és a lehetőség az minden évben adott, hiszen minden magyar játékos, aki oda kerül, azért kerül oda, mert jó játékos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez bármikor megtörténhet, akár kettő, akár több is. Ez sok mindentől függ, nyilván az adott napi formától, nyilván az ellenfél játékától. Úgyhogy azt gondolom, hogy esély az mindig van rá, de eznek elég sok faktora és tényezője van, ami ebben közre tud játszani.
De mondjuk összefoglaló jelleggel azért azt kijelenthetjük, hogy zárkóztunk az elmúlt pár évben a nagy élmezőnyhöz, úgymond akiket a decemberben szoktunk látni a tévében.
Én azt gondolom, hogy igen, mert akár abban is mérhető ez, hogy most már a kelet-európai selejtezőkről is jutnak ki magyar játékosok minden évben több alkalommal is, ami azért a régebben nem volt egy jellemző dolog. Ugye láthatjuk, hogy már a PDC világbajnokságon is kapott magyar játékos helyet, ez is szerintem egy visszaigazolás a PDC-től, hogy a magyar darts fejlődik, és ennek teret adnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen évről évre közelebb kerülünk, és ezt jó látni természetesen.
A te távlati céljaidban mikor fogalmazódhat meg az, hogy szeretnél PDC színpadon állni? Mármint a világbajnokságra gondolok alapvetően.
Igazából a tavaly is ugye a Szuperligában a rájátszásban játszottam a kiutásért, ugye az elődöntőben kaptam ki, nagy valószínűséggel idén is a rájátszásban be leszek, úgyhogy természetesen szeretnék akár idén kijutni és szerepelni, de ha nem sikerül, és marad ugye a légszári világbajnokság, én akkor sem leszek csalódott.
Borbély Andrással Szabó Bence beszélgetett. A hétvégén rendezték a 41. Formula 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Az autósport király kategóriája a világ egyik legnépszerűbb sorozatának számít, így a verseny alatt nem csak a pilótákkal, hanem más sportágak képviselőjével is lehet találkozni. A következő percekben felidézzük ezeket az interjúkat, hallhatnak majd válogatott labdarúgót, sportújságírót, e-sportolót, de még űrhajóst is. A riporter Kreisz Bálint.
Priskin Tamással, 63-szoros magyar válogatott labdarúgóval beszélgettünk, aki néhány perccel ezelőtt Alexander Albonnal és Carlos Sainzzal csocsózott itt a Hungaroring paddockjában. Milyen élmény volt ez a néhány perc, amit itt töltöttél?
Ő nagyon jó volt, és meglepően jól játszottak a srácok, tényleg nagyon sok szép gól volt, olyan érzésem volt, mint hogyha ők nap mint nap csocsoznának. Nagyon jó volt a hangulat egyébként, sok gyermek is volt itt, úgyhogy tényleg örülök, hogy én is itt lettem.
Az autóversenyzőkről mondják azt, hogy nagyon fontos az, hogy gyorsan reagáljanak, azért azt gondolom, hogy ez a csocsóban is előny tud lenni. Ennek a hatásait lehetett érezni a két autóversenyzőnél?
Igen, látszódott, hogy nagyon gyorsan reagálnak, mert nagyon gyorsan felvették az ütemet, és tényleg bármilyen gyors dolog történt, akkor egyből felkészültek voltak, hogy említettem, mindkét oldalról volt sok gól, úgyhogy tényleg meglepően nagyon jól játszottak.
Milyen a kapcsolatod egyébként a Formula 1-es világbajnoksággal?
Követni szoktam, megmondom őszintén, annyira nem vagyok mélyen benne, mint mondjuk a labdarúgásban. Nagyon sok ismerősöm és barátom van, aki követi a Forma 1-et, úgyhogy azért valamilyen szinten én is képbe vagyok, és nagyszerű ezt itt látni, meg tényleg nagyszerű látni ilyen nagy sportolókat.
Jártál már a Hungaroringen, vagy ez most az első alkalom?
A Hungaroringen már voltam, itt a paddockban viszont még nem voltam, úgyhogy tényleg ez is egy nagy élmény számomra. Tényleg látni itt ezt a nagyszerű dolgot, úgyhogy tényleg, ahogy említettem, ülök, hogy itt lehetek.
Nem tudom, mennyi időd volt szétnézni, de egyrészt hogy tetszik a megújult Hungaroring, mert a nézőtér is megújult, és ha mondjuk itt a paddockban tudtál már egy kicsit nézelődni, akkor milyen ezt a fajta felhajtást, meg milliót látni?
Igen, ahogy említettem, nekem nagyon tetszett, és nagyon örülök tényleg a felújított épületnek is, meg itt a környezetnek is. Tényleg, ahogy említettem, nagyon jól látni itt az egész paddockot, olyan, mint hogyha egy ilyen kis minivárosban lenne az ember, tehát ugye éttermekkel, ugye itt a szerelőkkel és a csapatokkal, úgyhogy tényleg nagyszerű dolog, és nagyon örülök, hogy Magyarországon is van egy olyan hétvége, amikor láthatjuk ezeket a nagyszerű autóversenyzőket.
Hasonlítható ez a fajta felhajtás ahhoz, ami a legnagyobb labdarúgó világsztárok körül van?
Én úgy gondolom, hogy igen, ugye említettem, itt is nagyszerű sportemberekről beszélünk, ugyanúgy, mint a labdarúgásban. A saját sportjukban ők is a legmagasabb szinten vannak, úgyhogy én azt mondom, hogy ez mindig tiszteletre méltó.
A labdarúgás véget ért vasárnap, a világbajnokság, Spanyolország nyert. Mit szólsz a torna történéseihez? Mennyire követted az eseményeket?
Igen, követtem az eseményeket. Őszinte leszek, hogy én az angoloknak szurkoltam, sajnáltam, hogy nem sikerült bejutni a döntőbe, viszont úgy gondolom, hogy az a csapat nyert, aki az egész torna alatt meggyőző teljesítmény nyújtott. A spanyolok egy gólt kaptak ugye az egész tornán, nagyszerűen játszottak a labdát, nagyon nehéz volt elvenni tőlük, úgyhogy én úgy gondolom, az a csapat nyert, aki az első mérkőzéstől kezdve olyat nyújtott, ami én úgy gondolom, hogy most így az elmúlt időszakban maradandó, mert tényleg nagyszerű futballt mutattak.
Hosszú távon is meghatározó lehet ez a spanyol válogatott Luis de la Fuente vezetésével?
Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sok fiatal játékosuk van, és fiatal csapatról beszélünk. Ahogy láthattuk, tényleg nagyon, nagyon jó futballt mutattak be, és igazából azt is láthattuk, hogy nem. Nyilván vannak kiemelkedő és sztárjátékosok, de vannak olyan játékosok is, akik mondjuk nem a sztárcsapatokban játszanak Spanyolországban, de tényleg csapatként nagyszerűen működtek, úgyhogy, ahogy említettem, én az angoloknak szurkoltam, viszont nagyon jó volt látni ezt a spanyol csapatot futballozni, mert tényleg minden egyes poszton nagyszerű játékosok vannak.
5-7-esre duzzasztott torna és a 48 csapatos lebonyolítás neked összességében hogy tetszett, mint profi labdarúgó?
Igen, nagyon sok kritika érte ezt a bővítést ugye a világbajnokság előtt, de megmondom őszintén, hogy én nagyon örültem neki, és azért örültem neki, mert nagyon sok olyan ország és csapat volt a világbajnokságon, aki ezáltal meg tudta mutatni önmagát, nagyon sok a játékos, aki meg tudta mutatni önmagát. igazából egy nagyon jó példát tudok kiragadni, ha megnézzük a Vozinjának a történetét, akit ugye senki nem ismert a világbajnokság előtt, és jelen pillanatban, ha jól tudom, akkor az egyik legnépszerűbb labdarúgó lett a közösségi médiákban, úgyhogy tényleg ezért is szép a labdarúgás, meg ezért is jó az, hogy tényleg több csapat lehetett, mert nyilván amellett, hogy ott vannak a nagy sztárországok és labdarúgó országok, amellett vannak olyan kisebb csapatok is, akik ezáltal meg tudják mutatni magukat a világnak.
Kapu Tiborral beszélgetünk a Formula 1-es Magyar Nagy Díj pedokjában. Kezdjük azzal, hogy milyen élmény itt lenni a világ legnagyobb autóverseny sorozatának a színfalai mögött.
Hatalmas nagy élmény, köszöntök minden hallgatót, nekem első alkalom, hogy itt lehetek, és hát nagyon remélem, hogy majd minél többen megtapasztalják ezt majd rajtam kívül is, mert az, amikor az ember itt végig sétál a pedokban, és látja, hogy micsoda hatalmas kamionok, és micsoda elképesztően exkluzív környezetben fogadják itt a látogatókat, és a sportokat, és a csapatokat, az tényleg lenyűgöző, úgyhogy számomra hatalmas élmény.
Szoktad-e követni egyébként a sorozatot, akár ilyen alkalmi nézőként, akár rendszeresen fogyasztod-e?
Alkalmi nézőként, ez most már jó ideje jellemző rám, ugyanaz, ami szerintem sok mindenki másra, hogy a vasárnapi ebéd után meghallgatjuk, hogy megnézzük az első kettő kört, aztán az ümmögésre alszunk, mint az egyetlen bírő nap általában a hetemben, de gyerekként ezt én nagyon-nagyon követtem, hogy én még a Schumacher érából származom, nekem ő a nagy kedvencem volt, aztán mostani sorozatból is, és itt a felvonultatott pilótákból is az öregebbeket, Alonsót és Hamiltont ismerem, a többiek, a legújabbakat már igazából nem is, megmondom őszintén, úgyhogy nem én vagyok a legfeketővesebb formai rajongó sajnos manapság, de hatalmas élvezettel fogom nézni egyébként ezen a hétvégén is.
Amikor a Schumacher érában mondjuk elképzelted, hogy hogy nézhet ki egy ilyen hétvége, mit csinálnak a versenyzők, hol sétálgatnak, akkor az nagyjából ilyen kép jött a fejedben?
Nagyjából ilyen, de engem meglep nagyon, hogy most mennyire közvetlenül itt minden. Ugye most bejöttünk ide a pedokba, és nekem elmondták itt a kolléganők, akik fogadtak minket, hogy ezen a napon az ember 1-2 óra 5-10 pilótával simán találkozik itt a színfalak mögött, és látszik, hogy itt nagyon-nagyon sok az ember, még így is, sok média, sok csapattag, sok olyan ember, akinek is felajánlották ezeket a jegyeket mindenféle indokokból. Úgyhogy nekem a közvetlensége, megmondom őszintén, nagyon-nagyon-nagyon meglep, de az ember, amikor belép ide, akkor egyből átérzi ennek az egésznek a milliójét, egy nagyon-nagyon elfogadó és családias közeg.
Az űrutazásod előtt nagyon komoly fizikai felkészülésen mentél keresztül, és hát az autóversenyzők olyan G-hatások érnek, ami talán nálatok is, még űrhajósoknál is már számottevő dolog. Az ilyen fizikai felkészültséget tekintve mekkora hasonlóság mondjuk abban, amit te mint hivatásként választottál, a között, amit a pilóták csinálnak nap mint nap?
Van hasonlóság, de van sok különbség is. Erről nagyjából egy órát tudnék beszélni. A G-hatások nagyon hasonlóak, annyi különbséggel, hogy nekünk úgynevezett GX hatásunk van, tehát egy tengelyen történik ami G-be hatásunk, tehát gyakorlatilag az erő, az a gyorsulás, ami rajtunk történik, az belesüppeszt minket az ülésbe is kész. Egy Forma 1-es pilótánál ez komplikáltabb, hiszen ott a kanyarokban az Y irányban, tehát váltól válik, szintén van egy erőhatás, amiknek náluk a nyakuknak nagyon kell küzdeni, legalábbis az ellen. A mi esetünkben ez nincsen egyáltalán. Ugye, és a harmadik a Z irány, ugye a fejtől lábig, az pedig a vadászpilótáknál érvényes, amikor manővereket húznak, ez nálunk szintén nincsen. És ennek megfelelő igazából a felkészítés is. A Forma 1-es pilótáknál a kardió sokkal-sokkal fontosabb, mint bármi más. És ugye ezek a nyakedzések. Én nekem az egyik személyedzőm az űrutazás előtt, ő szintén foglalkozik Forma 1-es pilótákkal és MotoGP pilótákkal és sok mindenki Márquez fivérekkel szintén. Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag minden egyes Forma 1-es pilóta így kérése bármikor meg tudna csinálni egy Ironman-t, olyan fizikumuk van és olyan kardiójuk, hiszen ez a kardió, amikor az embernek tényleg a tüdeje erejével kell küzdeni ezekkel a G-erőkkel, az elképesztően fontos. A mi esetünkben maga a felkészítés azért picit komplexebb, mert nekünk nem csak a felbocsátásra és a visszaérkezésre kell gondolnunk, ahol igazából ugye nagy G-erők történnek, hanem magába az űrben való tartózkodásra, ahol nekünk jóval-jóval több izom kell, hiszen azokból az izmokból fogunk elveszteni az űrutazás végére. Úgyhogy van hasonlóság, így lekerekítve azt mondanám, hogy a felébedő G-erők vagy az ébedő G-erők egy Forma 1-es pilóta esetén komplexebbek, nekünk pedig maga az utazás jellege, tehát a felbocsátás, aztán ugye nulla gravitáció, és aztán visszaérkezés, annak a jellege miatt pedig a felkészülés komplexebb.
Talán nem túlzás azt mondani, hogy sok sporteseményen megfordultál az elmúlt egy évben vendégként, a különlegesség is kellene, ez hol helyezkedik el?
Ó, tehát biztos vagyok benne, hogy a tején. Sokat kellene gondolkodnom, de én nagyon büszke vagyok minden válogatott meghívásomra. Egy ilyen futball és főleg kosárlabda, én inkább kosaras háttérrel rendelkezem.
Meg vívó.
Meg vívó versenyek, pontosan így van, úgyhogy és sok barátságot is kötöttem ugye ezen versenyek során, úgyhogy főleg egyébként tényleg a vívóknál, úszókkal szintén jobban voltam, mert az még a felkészülésem során volt. Na mindegy, szóval ezt a közeget én nagyon-nagyon szeretem, része volt az életemnek eddig is, családomnak szintén, vagy családi életben szintén, úgyhogy ilyen szempontból én minden ilyesmi rendezvényen hatalmas szeretettel veszek részt, de a különlegesség is skálán, hát tényleg csak így körül kell nézni a padokban, most nyilván egy rádióban ez nehezebben érezhető, de ez abszolút a tetején van.
Bereznai Dániellel, e-sport versenyzővel beszélgetünk itt a Hungaroring padokjában, a 40 éves Hungaroring padokjában. Milyen újra itt lenni, magyar nagydíj, nyilván számunkra ez az év legfontosabb versenye.
A Hungaroring 40 éves, de a padok nem, amúgy idén lett teljesen kész az etéri felújítás itt a célegyenesben, és remek a pálya, mindenki elismerően beszél róla a csapatból, szóval ez szerintem mindenképpen büszkeséggel töltheti el az összes magyart, meg az összes érdeklődő helyszínre kilátogatót. Rengeteg ember van már korán reggeltől.
Itt a kerek évszám miatt azért több idő jut a nosztalgiázásra. Neked személy szerint ez hányadik magyar nagydíjad, és van-e mondjuk valami személyes emlék, ami kiemelkedik?
A Covid évek körül kihagytam néhány magyar nagydíjat, de 2018 óta minden magyar nagydíjon itt vagyok, amióta aktívan e-sportolok, azóta amíg nem is az egész hétvégére, de legalább bizonyos részére kaptam meghívást. Csapatomtól volt, ugye a Hungaroringtől, és ez nagyon megtisztelő. Személyes élményem nagyon sok van a magyar nagydíjjal, de talán a legnagyobb élő élmény az 2021 Esztaban Okon győzelme. Ott azt a célegyenesből néztem azt a legendás rajtot, amikor csak Hamilton maradt a rajtrácson, és aztán a legendás Hamilton Alonso csatát is élőben figyelhettem meg, ami szerintem az elmúlt évek egyik legjobb futama volt, és alpinos futamgyőzelem ráadásul, ami szintén közel áll a szívemhez, így, hogy most ezeket a színeket képviselem.
Ha már Hamilton, a kettes kanyar most már hivatalosan is az ő nevét viseli, hiszen a kanyarok most már nevet kaptak, nem csak számot. Nyilván a Menszel és az Alézi kanyar az eddig is a köznyelvben élt, de van itt Budapest, a kanyar kombinációkat tekintve. Mit gondolsz ezekről az elnevezésekről?
Jó, frissíteni kell, nem élhetünk örökre a múltban.
Térjünk rá egy kicsit a te versenyzői karrieredre, hiszen hosszú évek után nem jött ki új Formula 1-es játék az idei szezonban, csak az előzőt frissítették, az előző évit. Ez rátok nézve mit jelent, és az előző szezonodat hogyan értékeled?
Annak ellenére, hogy frissítették ezt a játékot, szerintem nagyobb a változás, mint néha egy új játék esetében, ugyanis a szabályrendszer változását azért lekövették. Nekünk is sokat kell menedzselni az energiát is liften kurszolni, és sok ismeretlent vett fel. Nem tudjuk, hogy ehhez ki hogy alkalmazkodik majd, de simán lehet, hogy felfordul a mezőny, lesz nagyon sok új név. Én nem szeretem, de remélem, hogy tudok hozzá alkalmazkodni addig, amíg kell, mert az nem kérdés, hogy motivált vagyok, hogy még sok évig versenyezzek. Az előző év nagyon jó lett, másodikok lettünk a csapatbajnokságban, amit a szezon elején aláírtunk volna, és a csapattársa megnyerte az egyéni világbajnoki címet, amit az én segítségem nélkül nem nyerhetett volna meg. Ugyanis mindössze egy darab pozíció múlott a címe, és ott például az utolsó futamon a Budabin se leggettem, átadtam neki egy győzelmet Amerikában, és ráadásul kitereltem egy versenyzőt, és így tudott egyáltalán a harmadik helyről az első két helyre feljönni, és így vezettük a versenyt, Belgiumba is pozíciót cseréltünk. Csomó ilyen pillanat volt, amikor önálló pontokat áldoztam fel az ő sikeréért. Ezt meg kell tenni, ő is megtenné fordítva, mert itt elég nagy szigor van az e-sporton belül, hogy mind a két bajnokságot maximalizáljuk, és az egót tegyük félre. Az egyéni sikerült, a csapatról egy picit lemaradtunk, nyilván teljesítettem volna néhány ponton jobban, de a mezőny második legidősebb versenyzőjeként szerintem azért nem kis dolog a top 10-be folyamatosan helytállni. Elmögött kemény munka van, és én mindent megteszek, hogy ezt a teljesítményt fenntartsam, növeljem, alkalmazkodjak a fiatal generáció által szabott új kihívásokhoz.
Mikor lesz a következő megméretés, és hogyan nézkedik?
Jövőre kezdődik az új szezon, majd jövőre csak az F1 26-tal, de most a nyáron nem kell nagyon foglalkozni ezzel, szerencsére.
Hogy látszik az új szabályrendszer, visszatérve a végéhez közeledve egy kicsit a valódi Formula 1, de a pályán történő versenyzése?
Az új szabályrendszer borzalmas. Én nagyon remélem, hogy hamar eltelik ez a 4 év, mert ez számomra nem autóversenyzés, és szembe megy az autóversenyzés DMS-ével, genetikájával, és én soha nem lennék képes arra, hogy megöljek egy sportot, csak azért, hogy néhány ember potenciálisan jobban szórakozzon, de amúgy a nézettségadatokban nem látom úgy, hogy annyival jobban szórakoznak.
Mészáros Sándorral beszélgettünk, aki hosszú évek, évtizedek óta meghatározó szereplője a szágódó cirkusznak, olyannyira, hogy minden verseny hétvégén ott van a mezőny tagjaival együtt. Kezdjük a Magyar Nagydíjjal. Milyen újra itthon lenni, és azt látni, hogy a paddock Magyarországon telik meg élettel.
Fantasztikus, ez minden évben nagyon-nagyon különleges. Ez lehet, hogy egy kicsit klisének ad, de ez tényleg így van. Itt nekem az életem teljesen más ezen a hétvégén, mint egy bármelyik másik verseny hétvégén. Nagyon jó érzés azt látni, hogy azok az emberek, akikkel együtt utazunk Ausztráliától a szezon végéig, legyen az bárhol is. A szezon záró futam ugye idén valószínűleg nem Abu Dhabiban lesz. Nagyszerű érzés azt látni, hogy ezek az emberek itt vannak, a mi hazánkban vannak, és jól érzik magukat. És innen tényleg kivétel nélkül izgatottan érkezik ide mindenki, és nagyon jó élményeket távoznak.
És ha jól tudom, a csütörtöki napon elég exkluzív interjúkra is volt lehetőséged. Mi az, amit ebből el lehet árulni a nyilvánosságnak? Kikkel tudtál beszélni?
Ez egy egész cunami, interjú cunami volt, ami csütörtökön a nyakamban szakadt. Shintaro Oriharával kezdtem, a Honda főmérnökével. Arról beszélgettünk, hogy milyen is lesz ez az új motor, ami majd Zandvoortban debütál. Tele van reményekkel, de nyilvánvalóan nem elég bátor ahhoz, hogy túlságosan optimista legyen, mert túlságosan sokat csalódtak. Azt mondta, hogy annál biztosan jobb lesz, mint amilyen most, de hogy mennyire lesz jó, azt majd meglátjuk. Aztán folytattam a sort régi jó barátommal, Checo Perezzel, aki ugye visszatért az idei évben a Cadillac-kel. Összegeztük egy kicsit a szezont, hogy mik a tapasztalatok, mennyire élvezi azt, hogy egy ilyen új szervezet részeként versenyez. Tele van ő is optimizmussal, meg bízik abban, hogy lesznek majd olyan fejlesztések, amik lendületbe hozzák a szekerüket. Aztán következett az életem órája. Gyakorlatilag 1 óra leforgása alatt jártam George Russellnél, Mattia Binottónál és Max Verstappennél. Ez mind a 3 egy az egyben interjú volt. Russell hisz abban, hogy harcban lehet a világbajnokságért, ez volt a legfontosabb üzenete. Az volt az apropója egyébként ennek az interjúnak, hogy annak idején, amikor az első tesztjét bonyolította, az itt volt a Hungaroringen Forma 1-es autóval, és az ebédszünetet azt együtt töltöttük el. Az volt az első Forma 1-es interjú Russellnek, azóta van vele emberi nexus, és ezt ő mindig nagyon tiszteletbe tartja. Ezért történt most ez az interjú például. A Verstappen pedig, amit én kihallottam a beszélgetésünkből, az, hogy a Red Bull az állomásait. Tehát rengeteg pletyka, rengeteg spekuláció volt itt az elmúlt hetekben, hónapokban, de maradni fog a Red Bull.
Hogy kezdődött a te kapcsolatod a Formula 1 világával? Mert azért az nem mindennapos történet, hogy valaki Magyarországról eljut a világ egyik legrangosabb sorozatába.
Azt szoktam mondani erre, hogy én az anyatejjel szívtam ezt magamban. Az édesapám nagyon nagy rajongó volt, már a 70-es évek közepén. Amikor én megszülettem 1980-ban, gyakorlatilag az anyatejjel szívtam ezt magamban. Az anyukám elmondása szerint az anya meg az apa után a harmadik szavam az volt, hogy Lauda. És ezt később el is mondtam neki, Niki Laudának. Aztán nyilvánvalóan ez állt az érdeklődésem középpontjában, és amikor beköszöntött az internet korszak, az volt egy fordulópont. Olyan 16 éves koromban éreztem először a hívó szót, hogy én szeretnék ebben valahogy részt venni. Fogalmam sem volt akkor Szabolcs megyében, Balkánymódon, hogy ez hogyan lehet lehetséges, de arra rájöttem, hogy van egyfajta lexikális tudásom, meg ez áll az érdeklődésem középpontjában. Aztán az internet korszak beköszönte volt az, ami megváltoztatta a helyzetet. Készítettem magamnak egy weboldalt, amiről akkor még fogalmam sem volt, hogy ezt egyszer blognak fogják hívni, mert akkor még nem léteztek blogok. HTML-t megtanultam, hogy kell ilyen basic weboldalt csinálni, és oda elkezdtem föltölteni a saját dolgaimat, a saját véleményeimet, a saját meglátásaimat. Aztán egy napon kaptam egy e-mailt egy akkor induló portáltól, az volt az első lehetőség, hogy nyilvánosság számára írhattam. Aztán ez így ment ebben a kezdeti internetes korszakban, ez, hogy online-ra írkáltam, aztán kaptam egy lehetőséget a legnagyobb nyomtatott laptól, az Autosport és Formula magazintól, hogy nem lenne kedvem oda csinálni azt, amit csinálok. És akkor ez volt olyan 2003-4 körül. Az első feladatom az volt, hogy a pilóták értékelését kellett írni, ezeket a másfél soros dolgokat, meg egy lepontozni őket, tehát a legbüszkébb embernek éreztem magam a világot. Aztán utána megkaptam azt, hogy a versenytudósításokat, meg az elemzéseket is én írtam. Aztán 2006-ban jöhettem először úgy, mint akkreditált újságíró a Magyar Nagydíjra, tehát 20 éve. Csak először csak a Magyar Nagydíjra kerültem, a kezdeti években 2006-7-8-ban, aztán 9-ben kimozdultam. Azt éreztem akkor, hogy már van elég tapasztalatom ahhoz, hogy megpróbáljam külföldön is, hogy milyen is ugyanezt csinálni ott. Aztán elmentem Belgiumba, elmentem Olaszországba, meg jártam Monakóban, meg Barcelonában abban az évben. Ezt ugye magamnak kellett összelegóznom, ezt, hogy ezeknek az utaknak a hátterét, de rengeteget tanultam belőle. Aztán elkezdtem minden évben egyre többre menni. Ez odáig fajult, hogy 2018 végén azt mondta a Nemzetközi Automobil Szövetség, akkor sajtóosztály, hogy elég volt már ebből, hogy két hetente kopogtatok az ajtón, hogy kellene az akkreditáció, elegendő versenyem van, elegendő tapasztalatom van, úgy látják, hogy van kellő hatásom is a magyar Forma 1-es közegben, meg nem csináltam semmi olyat, ami miatt ne lehetne felajánlani nekem a permanens akkreditációt, amit az elmondások szerint magyar újságíró még nem kapott korábban. Úgyhogy ez kezdődött 2019-ben, utána jött a covidos időszak, azt egy nehéz időszak volt, akkor is tudtam versenyre menni, bár akkor nagyon erős létszámlimit volt. Itt például 2020-ban a Magyar Nagydíjon én voltam az egyetlen magyar újságíró. Abban az évben tudtam még menni Imolába, oda kaptam behívót az FIA-tól, 21-ben még mindig létszámlimit volt, de akkor megint sok versenyre mentem. Aztán eljutottam odáig, hogy az idei évet már a formula mellett az egyik legnagyobb globális játékos, a Racing News 365 kötelékében kezdtem meg vezető tudósítóként.
40 éves a Hungaroring, a 41. Magyar Nagydíjon ülünk és beszélgetünk. Neked ez a számláló hol tart? Hány Magyar Nagydíjat van, és van-e valami különleges élmény, ami kiemelkedik az összes többi közül?
Kettőt hagytam ki összesen. Egyszer, amikor 87-ben a húgom született, egyszer meg valaki meghalt, valami hozzátartozónk, és emlékszem rá, hogy még akkor is kiskölyök voltam, és nagyon bosszus voltam, hogy miért nem lehetne ez később, mert így kimarad a Magyar Nagydíj. Tudom, is elnézést, ez tényleg így ott emlékszem rá, hogy ott fortyogtam, hogy ott Magyar Nagydíj van, és ott kellene lennünk. Ez a kettő van, ami kimarad. Élmény, nézd, nagyon nehéz. Minden egyes Magyar Nagydíj egy élmény. Tehát szó szerint, amikor még jegyvásárló szurkolóként jöttem, az is egy élmény volt, amióta akkreditált újságíróként jövök, az is minden egyes alkalom. Itt valami mindig történik, ami emlékezetessé teszi. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mi van itt Magyarót környékén, meg itt a három forrás völgyében, de ez egy olyan hely, ahol mindig történik valami olyan, ami örökre emlékezetessé teszi. Például ez az a hely, ahol először aludtam. Média centerben, sajtóközpontban, mert 2007-ben, amikor volt ez az Alonso Hamilton feltartós a box utcában, akkor olyan hosszúra nyúlt a döntés a portfelügyelőknek a tanácskozása, hogy én nem is tudom, ami éjjel 3-kor született döntés, és én nem akartam elmenni. Mondom, most van lehetőségem rá, hogy tűz közelben legyek, én ezt megvárom. 4-en maradtunk itt összesen. Abban én voltam az egyik, és az asztalon aludtam. Ez egy emlék.
Befejeződött a Hungaroring felújítása, és te tesz közelből ismered az összes versenypályát, pedokot. A Magyar Nagydíj ezzel a megújult külsővel hol helyezkedik el a versenynaptár? 24 vagy éppen amennyi lesz állomása közül?
Én nem kötörfalazok, szerintem top 3-as világviszonylatban. Top 3-as, ugye azok a helyszínek, akik ilyen nagyon-nagyon fényűző dolgokat csinálnak, azokkal nem lehet konkurálni, mert végtelen a büdzsé. Ez az ország, Magyarország kitett magáért, amennyire csak ki lehetett tenni. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon nagyra értékelik a sportági vezetők is. A csapatfőnökökkel napi szinten beszélgetek, mindenki azt mondja, hogy lélegzetelállító, amit itt kaptak. Most jövök, Flavio Briatore-nél voltam egy exkluzív interjún, azzal kezdte, hogy ez valami őrület, ami itt van. Én imádom. Most már végre tényleg, ugye tavaly még azért tavaly adták át az épületet, de akkor még nem volt belakva. Ugye most már neki is voltak dolgai, megbeszélésekre kellett menni, jobban körbe tudott nézni azt, hogy ez káprázatos, ami itt van. De mindenhonnan ezt hallom. Más versenypályák képviselőitől, ahol járunk a világban, mindenütt azt mondják, hogy ez káprázatos, amit mit ide jönnek tanulni, hogy kell ilyet csinálni.
Magyar újságíróként tényleg történelmet írsz azzal, hogy mennyire benne vagy ebben a közegben. Mennyi idő volt, amíg a pilóták, a csapatfőnökök elkezdtek megszokni, és amíg eljutottál oda, hogy most már napi szinten beszélsz velük?
Ez egy olyan átmenet, amit nagyon nehéz megmondani, hogy mikor volt az a pont. Nagyon sok olyan versenyző van a jelenlegi mezőnyben, akit például gokartos kisgyerekkora óta ismerek. Van olyan versenyző a mezőnyben, akinek segítettem is ahhoz, hogy lehetőséghez jusson, akár a junior szériákban, akár már itt a Forma 1-ben, hogy jobb tárgyalási pozícióba kerüljön, vagy éppen kapcsolatot építeni, hogy megismerkedjen azzal, aki majd később oda tudott hatni, hogy ő ott lehetőséget kapjon. Nehéz ezt megítélni. Az idő az nagyon-nagyon fontos. Az, hogy mennyi időt töltesz itt el, illetőleg az, hogy az ember megbízhatónak bizonyuljon. Ez a két tényező az, ami lehetővé teszi azt, hogy elfogadják az embert. Sokan vannak itt, akik régebben itt vannak, mint én, de nem feltétlenül tudtak olyan pozícióba helyezkedni, mint amit én foglalok el jelen pillanatban. Az, hogy ennek mi az oka, hát ezt tőlük kéne megkérdezni. Én tudom, én élem, én az vagyok itt a pedagógban is, aki a mindennapi életben vagyok. Én azt adom, aki én magam vagyok.
A szezon felénél járunk, a nyári szünet előtti utolsó napokban. Egyrészt úgy tűnik, hogy ennek a hangulat azért a pedokon is érezhető, meg a pilótákon. Másrészt pedig azért itt vannak jelek, ilyenkor szokott beindulni mindig a pilótakering, az átigazolási pletykák, és most ugye a naptárra kapcsolatos kérdések is ott lobognak a Forma 1 feje fölött. Mit érzékelsz? Mennyire más a hangulat, mint mondjuk a szezon kezdetén, vagy mondjuk ahhoz képest, ami ilyenkor a szezon felénél megszokott?
A szezon kezdet az ugye mindig pesgő, a nyári szünet előtti utolsó versenyen meg mindig picit, mint az utolsó nap az iskolában a nyári szünet előtt, hogy igen, ez erre rajta vagyunk azon, ami a pályán történik, meg a feladatunkon, de azért már félszemmel azon arra tekingetünk, hogy akkor mit tartogat a következő néhány hét, amikor ugye pihenni kell. Ez megvan most is, mindenkin ezt érzem. Rengeteg olyan történetszál van a színfalak mögött, amik viszont mozgalmassá teszik ezt a hétvégét, nem csak a pályán, hanem azon kívül is, ugye utaltál pilóta piacra. Én azt gondolom, hogy azt, amit a Verstappen mondott a sajtótájékoztatón, meg amit az interjúban is hallottam tőle, én azt gondolom, hogy ez a kérdés eldőlt. Én néhány héttel ezelőtt írtam a Racing News-ra egy jegyzetet, abban azt vizionáltam, hogy ennek a magyar nagydíj környékére a helyére kell kerülnie, úgyhogy egy picit boldog vagyok, hogy ez valóban így alakult, hogy úgy tűnik, hogy most már azért elkönyvelhetjük azt, hogy ő maradott ahol van. Más területen is vannak nagy kérdések, a háznál az Okon kér, magyar nagydíj győztes, Esteban Okon jövője kérdéses. Én azt gondolom, hogy ezen a hétvégén meg fogja kapni a elbocsátó szép üzenetet, ami arról szól majd, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését a szezon végén. Látok rajta némi stresszt, ezt ő próbálja palástolni, meg már ezerrel azon van, hogy milyen irányba tudna mozdulni. Vannak ezek a kis csipetkék, amiken azért ezt akkor tudod értékelni, amikor benne vagy, és tudsz olvasni a mozgásokból. Ki kivel, merre megy, kivel beszél, mikor beszél, ebből nagyon sok mindent ki lehet. Most olyan az ember ilyenkor, mint egy nyomkereső indián.
Még egy fontos téma az új szabályrendszer, amely idén debütált, és hát az első néhány hétvége talán lehet kaotikusnak nevezni, hogy a versenyzők reagáltak rá, a nyilatkozatok, megnyugodtak egy kicsit a kedélyek, és a szurkolók hogyan fogadják a különböző helyszíneken, mert az elmúlt években a Formula 1 mindenhol nagyon népszerű volt. Ez változott-e bármit, ahogy az új szabályrendszer hiányosságai kiderültek?
Láttad a tribünöket, de célja, fullon volt?
Igen.
Meg fullon lesz a hétvés. Ehhez nem nagyon van mit hozzáfűzni. Nyilvánvalóan ez még annak a hatása, hogy milyen volt az előző szabályrendszerek az utolsó éve, mert hát ezeket a jegyeket nem márciusban már váltották meg a Hungaroring, mert tavaly decemberben telt házas volt, tehát meg más helyeken is így van. Nyilván volt egyfajta, én azt szoktam mondani mindig, hogy az újtól mindig fél a közösség. Tehát az mindig egy kicsit rossz, mindig egy kicsit ilyen, nem fogadja el a közeg azonnal a változást. Ott az divat félni, divat rettegni tőle. Nyilvánvalóan ez egy merőben más, amihez hozzá voltunk szokva az elmúlt évek során, viszont ennek is megvan a maga szépsége. Akik esetleg elmarasztalják, és azt mondják, hogy ez nem jó, nekem arra azt szokott a válaszom lenni, hogy értsük meg azt, hogy de legalább lehet rajta változtatni. Ez a szabályrendszer úgy lett kialakítva, hogy lehet rajta konfigurálni, lehet rajta variálni. Az előző szabályrendszer ezekkel a ground effectes autókkal az elkészült a Ross Brown irányítása alatt, aki mielőtt azok az autók debütáltak, fogta pipáját, kalapját, távozott, magára hagyta a gyermeket, és nem lehetett rajta változtatni semmit. Azok a hatalmas nagy batár autók voltak, amikkel nem lehetett esős időjárási körülmények között versenyezni, meg meglehetősen egyhangú versenyzést produkált. Ehhez képest igaz, hogy ez vannak meglehetősen mesterséges elemei a jelenlegi versenyzésnek, de legalább lehetett úgy csiszolni már most, hogy egy fokkal jobb lett a helyzet, és ugye tudjuk azt, hogy a tervek már beletek jelentve, hogy fogják ezt finomangolni 2027-re, meg 2028-ra, aztán pedig majd jön egy merőben más szabályrendszer. Én azt gondolom, hogy változott a Forma 1, merőben más a Forma 1, de továbbra is világszínvonal.
Krejz Bálint összeállítását hallották.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Itt van, utána jött.
Hagyja, az örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a váróhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Moson-Magyaróvár kézi csapata az élvonalban indulhat, tovább apadt a Duna a rendkívüli szárazság miatt. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. Megműtötték Rodri hátát, de a Manchester City és a világbajnok spanyol labdarúgó válogatott csapatkapitányának nem kell sok időt kihagynia. Klubjánál egyelőre nem közölték, hogy mennyi ideig nem számíthatnak az aranylabdás középpályásra, csupán annyit jegyeztek meg, hogy kisebb beavatkozásra volt szükség, és rövid rehabilitációs időszak előtt áll. A 30 éves Rodri térde 2 éve súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségi problémákkal küzd. Megkapta az engedélyt, így az élvonalban indulhat a Moson-Magyaróvár női kézilabda csapata. Az elsőfokú döntést követően klubunk minden szükséges dokumentumot benyújtott, és a hiánypótlási folyamat során maradéktalanul teljesítette a licenc szabályzatban előírt feltételeket. Írja Facebook oldalán a klub, amely így a 2026-27-es kiírásban is az élvonalban szerepelhet. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pót válogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznanban.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a Paksi atomerőműben ma estétől a 3-as blokk teljesítményét is csökkenteni kell. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tegnap hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése ellenére is biztonságban van. Nagyjából 15 szálloda hajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a szén-dioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegő terhelési díjat, és tervezik Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását is. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszkij szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. megkíséltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő, három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén.
Közlekedés.
Az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalán vecsésnél baleset miatt 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Nagyobb tavaink vize 24-25 fokos. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
7 perccel múlt 8:30 a mikrofonnál, Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Az elmúlt fél órában már hallhattak interjúkat a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjról, ám olyan sok sportoló járt kint az eseményen, hogy még mindig van mit felidézni. A következő percekben is érdemes lesz minket hallgatni, hiszen olimpiai bajnok és olimpiai érmes is járt kint a Hungaroringen, de megszólal nálunk úszó, triatlonista és Magyarország egyik jelenlegi minisztere is. A riporter továbbra is Kreisz Bálint.
Szalai Fannival beszélgetünk, aki nem csak triatlon felnőtt világkupa győztesnek mondhatja magát, de már Red Bull sportolónak is, és itt vagyunk a Hungaroring pedokjában. Milyen élmény volt ez a garázslátogatás, amin voltatok?
Nagyon jó élmény volt, már mindig is nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen így a színfalak mögött egy Forma 1-nek a rendezése, főleg itt a Red Bullnál, úgyhogy nekem nagyon tetszett minden, és tényleg betekintést kaphattunk ugye színfalak mögé, úgyhogy tök érdekes volt látni test közelből az autókat, meg a kerekeket, meg így mindent, úgyhogy nagyon, nagyon tetszett.
Már két nap eltelt azóta, hogy Isaac Hadjar bejelentette neked a sapkával, hogy a Red Bull sportolói lettél, sikerült így feldolgozni ezeket a történteket?
Úgy őszintén még annyira nem, mert ugye egyből utána utaztunk versenyre, úgyhogy egy kicsit így kell egy pár nap még, de talán így most kezdem így feldolgozni, hogy tényleg benn vagyok a Red Bull csapatában, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Főleg az is, hogy Isaac adta át, ez egy nagyon nagy élmény volt számomra, úgyhogy tényleg most lesz egy pár napom, hogy feldolgozom az eseményeket, mert most jön egy ilyen pihenősebb időszak a versenyzésembe, de tényleg nagyon, még egy kicsit mindig így sokkos állapotban vagyok, hogy Red Bull atléta lettem.
Hogy sikerült a verseny, még a karodon ott van a rajtszámnak a nyoma, hogy élted meg?
Igazából nagyon jó, bár egy kicsit stresszes volt az eleje, mert kicsit késett a repülőnk, meg kaptam egy büntetést sajnos, mert nem nagyon találtuk meg az épületben, hogy hol volt a briefing, mert nem volt kijelölve, segítséget meg ott a szervezőktől nem nagyon kaptunk, úgyhogy így egy 10 másodperces büntetéssel kezdtem az úszás után. Sikerült szerencsére fejbe leküzdenem ezt, mert már ugye előtte nap megtudtam, hogy van egy büntetés, ami vár rám, úgyhogy igen, de jó volt egyébként, jól sikerült az úszás is, igyekeztem minél előbb kijönni. A futás is nagyon szuper volt, most nagyon jólnak éreztem a futás, és a bicikli pedig együtt haladtunk a többiekkel, úgyhogy nagyon szuper volt.
Sokat változott veled a világ az elmúlt két hónapban, talán lehet ezt mondani. Az álmaidat éled egyértelműen ebben az időszakban?
Igen, nekem ez egy nagyon nagy álmom volt. Kicsi korom óta, hogy Red Bull sportoló legyek, és igazából ez így tényleg minden napot volt velem, hogy egyszer el tudjak érni arra a szintre, úgyhogy most tényleg így ezt élem.
kiemelt helyre fog kerülni ez a sapka, hogy minden nap emlékeztessen a céljaidra és azokra a dolgokra, amiket elérhetsz?
Biztos. Az éjjeli asztalomon volt, amikor megkaptam. Jobbra is néztem, hogy tényleg igaz-e. Kiemelt helyre kerül, igen.
Sárkány Zalánnal beszélgettünk itt a Hungaroring pedokjában. Elég izgalmas óráid lehettek, mert egy garázs látogatás sem vettél részt a Red Bullnál. Milyen élmény volt? Kezdjük ezzel.
Elképesztő végre találkoztam az én példaképemmel, mert igaz, én túl sok sportot nem nézek, viszont a Forma 1 az olyan, ami valakinek a foci, valakinek a jéghoki, nekem a Forma 1 volt egész életemben, és a Verstappennel most végre találkoztam, aki a mentalitással és az ő fókusszal és az ő úgymond versenyzési stílussal nagyon illik, úgy gondolom az én mentalitásomhoz, úgyhogy elképesztő volt, egy nagyon nagy élmény volt.
Tudtál neki legalább köszönni, vagy egy-két mondatot váltani vele?
Igen, vagy négy kérdésemre is válaszolt, volt egy ilyen meet and greetünk, úgyhogy tökre jó fej volt, igazából az alapkérdések voltak, tehát, hogy megkérdeztem azért a szimulátorokról is, mert mégiscsak szimulátorban sokat szokott versenyezni, simracinget, úgyhogy, és azt nagyon őt az nagyon érdek. Úgyhogy igen, tudtam pár szót váltani vele, és nagyon földhöz ragadt csávó, úgyhogy nagyon bírtam.
Hanyadik alkalommal jársz ki itt a Hungaroringen, mert ez már a 41. magyar futam, neked ebben nézőként vagy vendégként mennyi jutott?
Nekem ez az első, mert mindig ilyenkor vannak a főversenyünk. Idén is, ez egyik szemem sír, másik szemem nevet, mert hogy eltolták ugye az Európa-bajnokságot augusztusnak a közepére, ami azt jelentette, hogy így nem, úgymond nem tudtam hamarabb befejezni a szezont, de legalább el tudtam inni a Hungaroringre. Úgyhogy idén ez egy kiváltságos alkalom volt, hogy így lehetőségem adatott arra, hogy itt lehessek.
Mi az, amit magaddal viszel mindenképp ebből az alkalomból, a példaképeddel találkoztál, ez milyen motivációt ad?
Elképesztő, most ugye két hét múlva a párizsi Európa-bajnokságon van, és ez egyszerűen nagyon dobott a motivációban, mert mégiscsak egy olyan négyszeres világbajnokról beszélünk, aki hihetetlen mentalitást mutat nap, mint nap, úgyhogy most motivált vagyok, az biztos.
Ha már szóba hoztad a párizsi Európa-bajnokságot, már csak nagyjából két hét van hátra addig. Milyen célokkal utazol majd ki a francia fővárosba?
Igazából megvannak a saját céljaim, az időeredmények azok nyilván megvannak fejben, azokat nem szeretem leszpoilerezni, de megvannak azok is, hogy egyszerűen nyilván 2024-ben sikerült egy két darab bronzérmet elérnem Európa-bajnokságon, és azóta rövid pályán már Európa-bajnok is vagyok, úgyhogy most nagy pályán ideje nem mutatni, hogy mit tudok. Sajnos egy váll problémával küzdök, ami nem segítette a felkészülésemet, de szerintem ki lehet küszöbölni, és sikerült úgymond valamilyen szinten sikeres felkészülést zárnom.
Baumgartner Zsolttal beszélgettünk, aki hazánk egyetlen Formula 1-es pontját szerezte mindez idáig. 40 éves a Hungaroring, a 41. magyar nagydíjat rendezik azon a pályán, ahol neked is a király kategóriával a történetet hivatalosan is elkezdődött. Milyen újra itt lenni közel 23 évvel azután, hogy az első emlékek ide kötnek téged?
Azóta nem először vagyok itt, ugye 17-18-ban kétüléses programmal itt részt vettünk, úgyhogy igazából majdnem minden évben itt vagyok, az utóbbi pár évet eltekintve, mert nem volt pont alkalmas az időpont, de nagyon tetszik az új infrastruktúra, ezt én tavaly még nem láttam, ez gyakorlatilag abszolút a világ elitjébe tartozik most ez a létesítmény. Mindenhonnan ráadásul ezt hallom, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen szépen megcsinálták gyakorlatilag. Ugye utoljára volt 2003-ban egy nagyobb átépítés, ugye amikor a pályavonalvezetés változott, meg ilyenek. Nekem ez nem ismeretlen helyszín. Tavaly is egy futamon talán kim voltam Szingapúrba. Ugye az elmúlt 20 évben minden évben a Melbourne-i nyitófutamon ott voltam a kétüléses autóval, és nagyon sok az ismerős, ilyenkor mindig találkozunk, vagy volt szerelő kollégákkal, vagy olyanokkal, akikkel korábban más sorozatban együtt dolgoztam, úgyhogy ez mindig egy jó élmény. De aminek kifejezetten örülök, hogy a gyerekeimnek meg tudtam ezt most mutatni, hogy végül is milyen, és most már fel is fogják, nem akár úgy, mint 17-be, 18-ba, hogy milyen helyen és milyen közegbe versenyeztünk annó.
Sokat meséltél már nekik a saját élményeidről, a pontszerzésről, a versenyekről, erről a hangulatról?
Persze, hát nyilván az volt a kicsúcsosodás, de azért ennek van egy sokkal hosszabb, mélyebb története is, amit egy versenyző egy ilyen úgymond másfél szezon alatt átél a Forma 1 világába, és amihez alkalmazkodni kell, meg kell tudni ugrani lélekben, erőben, szakmailag. Ezek mindig tanulságos beszélgetések.
nyilván a körforgásban benne maradtál, akár így az egy-egy versenylátogatásokkal, de mennyire vagy még rajongója a Formula 1 világának, gondolok itt mondjuk akár az új szabályrendszerre is.
Egy picit megváltozott a versenyzés menete vagy tempója, de alapvetően én azt látom, hogy a verseny az izgalmasabb lett talán, tehát nem annyira egysíkú, mint a mi időnkben. A nézőknek látványosabb, nyilván a hang az egy más effektus, de fejlődni kell ezzel az igényel, ugye ez az elektromos hajtás azért egészen elképesztő teljesítményt tudtak odarakni ezeknél az autóknál, úgyhogy nekem maga a verseny és az, hogy vannak izgalmas pillanatok, akár egy egész futam alatt, tehát nem az van, hogy elmegy valaki elől, és biztosan ő nyer, és az idei évben meg kifejezetten azért elég sokrétű az, hogy ki van a dobogó legfelső fokán. Nyilván most a Mercedes dominál, de azért most a Ferrari is oda tud érni, a Red Bull is oda tud érni egy dobogóra, a McLaren, tehát ők nagyon szépen ott osztoznak ezen versenyhelyszínről versenyhelyszínre ezeken a helyeken, úgyhogy ez azt gondolom mindenképp egy jót tesz a sorozatnak.
A kulisszák mögötti csillogás mennyit változott az elmúlt 20-25 évben, mert most ezek a pilóták világsztároknak tűnnek, Alonsót volt, hogy biztonsági őrök kísérték, tényleg mint a legfeltettebb személyek.
Maga az egésznek az ázsia egy picit még nagyobbra nőtt, ugye sokkal nyitottabb lett ez a belső tér, ugye ez a paddock rész, ugye magával a Netflix sorozatokkal, a szériáival, ugye a különböző évadokkal, úgyhogy mindenképpen egy még nagyobb sztár csináló volt, és most legalább bele is látnak. Picit nagyobbak lettek a motorhome-ok azóta, mióta mondjuk mi itt voltunk abban az időben. Akkor is volt már a Ferrari-nak meg a nagyobb csapatoknak hasonló, de ugye akkor az első kiemelkedő ugye a 2000-es évek vége fele, amikor a Red Bull megcsinálta az Energy Station, ugye ebből ez már a második generáció, nem az első generációs, amit akkor terveztek, de nagyon sok vendéget kell neki kiszolgálni, akár a Pedok klubból, akár különböző partnert cégektől, szponzoroktól, úgyhogy ez elengedhetetlen, és mellette persze a csapatot is. De ugye ez Európában igaz ennyire, ugye ahol ezt versenyhétvégére viszik a tengeren túlon, azért teljesen egy picit bensőségesebb az egésznek a fölállítása.
Nádas Bencével és Tótka Sándorral beszélgettünk, akik egy igazán különleges programba vettek részt az elmúlt órákban, többek között az Alpin pilótái is. Itt eveztek, kajakkenúztak nálatok egy VR gépen. Milyen volt ezt kipróbálni és megmutatni két Forma 1-es pilótának, hogy milyen a ti sportágatok, Bence?
Hát óriási élmény volt egyrészt azért, mert Gaslynak a pályafutását azt végigkövettem, szurkoltam neki, és nagyon bízom benne, hogy fog még azért győzelemért harcolni. Úgyhogy jó érzés volt, hogy mi is taníthatunk nekik valamit. Ez nekem egy óriási élmény, úgyhogy én ma már valami naggyal a zsákba megyek haza.
Önmagában Forma 1-es pilótákkal találkozni szerintem hatalmas dolog, hiszen mégis ez a szágódó cirkusz annyira be van nekik osztva az idejük, hogy megtisztel, amikor ránk szánnak egy 10 percet a feszes menetrendben, hiszen sportolóként tudom, hogy amikor egy EB-n, VB-n, világkupán, válogatón ott vagyunk, akkor azért én sem feltétlenül szeretem, hogyha kizökkentenek engem a ritmusból, és így kell teljesíteni. Nagyon jó fejek voltak, közvetlenek, és jó érzés, egy kicsit berekóstoltak ebbe a kajakenuba, hogy mégis milyen kajakozni, és a Gasly kifejezetten mondta, hogy a Los Angeles olimpián ott szeretne lenni, hiszen a Párizsit kihagyta, és Los Angelesben ott szeretne lenni, mondta, hogy keep in touch, és majd szurkol nekünk.
Elhoztátok viszont a párizsi ezüstérmeteket, amit nyilván Gaslynak azért lehet különleges, mert ő is francia. Miről tudtatok vele beszélgetni, és mit lát, vagy mit szólt, amikor meglátta azt a párizsi érmet?
Hát Sanyi azért többször találkozott vele, ő már megmutatta neki a tokiai aranyérmét, szóval van már egy közös múltjuk. Én most találkoztam vele először, azt mindig is tudtam róla, hogy egy közvetlen srác, érdeklődő, és a sportolókat is mélységesen elismeri és tiszteli. Úgyhogy nagyon élveztem a beszélgetést, már csak arra, hogy mi hogy vagyunk, mit csinálunk, mi a következő cél, mi is erről kérdezünk. kérdezgettük, úgyhogy én nagyon élveztem ezt a fajta eszmecserét.
Bence, azt említetted, hogy neked azért kedvenc pilótáid közé tartozik, vagy azok közé, akik ennek követed a pályafutását, az te sportolói közegben mozogsz, sok atlétával találkoztál már. Az, hogy most így vele is volt lehetőséget beszélgetni, ez így milyen hatással volt rád?
Nekem nagyon sokat jelent. Nyilván nagyon örülnék, hogyha Hamiltonnal, Norrisszal is tudnék egy-egy eszmecserét folytatni. Nyilván tudom, hogy azokra elég kevés az esély, hiszen megrohamozzák őket az újságírók és a fotósok, szóval nagyon nehéz oda verekedni magadat, de örülök, hogy ez megadatott, és egy tényleg egy olyan csapattal, egy olyan pilótával, akit kedvelek, és felnézek rá, úgyhogy tényleg ez az én életemben egy szép polcra kerül ez az emlék.
Sanyi, Bence említette, hogy te azért már többször találkoztál Gaslyval, meg lehet szokni azt, hogy ebben a közegben mozogsz, hogy Forma 1-es pilótákkal beszélgetsz.
Az az érdekes, hogy volt szerencsém találkozni többel is, több meet and greet-en vettem részt, és egyébként bármennyire is érintetetlennek tűnnek, ők is emberek, és amikor a Checo Perezzel találkoztam egy pár éve még Red Bull Racing pilótaként, és akkor meg volt ez a klasszikus formaiság, hogy és Checo, mondd el, hogy miért szereted a Hungaroringet, és a töke ki van már ezektől a kérésektől, és amikor elvonultunk képet csinálni, akkor egy 10 másodperc alatt mondtam neki, képzett Checo, apa lettem, mint te, és hogy hogyan menedzseled ezt az egészet, apasság, meg sportoló, és megváltozott a testbeszéde, a tekintete, és egy úgy beszéltünk, mint két ember, nem úgy, mint egy érintetlen formegyes pilóta, meg egy kajakos mondjuk, és elmondta, hogy amikor ő a versenyen van, akkor csak versenyfókusz van, családdal minimumot foglalkozik, amikor meg csak a családdal van, akkor meg még azt mondta, hogy még Horánnak se veszem fel a telefon. Nyilván kamuzott, de ez a prioritás nekem, amikor családdal, amikor csak család. És ettől én is tudok ebből meríteni, és amikor otthon vagyok a családdal, igyekszem a telefonomat letenni a bejárati ajtóhoz, és nem elővenni. Nyilván ez nehéz, de van rá törekvés, és egyre jobban megy.
Azt említetted, hogy mi az, amit mondjuk ezek hatására tudsz változtatni a civil életben, de mondjuk a versenyzői létben mi az, amit ezek a pilóták, vagy ez a teljesen másfajta versenyzői szemlélet tud mutatni? Nyilván azért te is olimpiai bajnok vagy, tehát a sport legmagasabb szintjéről érkezel, de azért az, hogy minden héten más országban lenni, ez talán még ennél is egy durvább szint.
Igen, meg arra nem volt lehet, de akartam tőlük egyébként kérdezni, hogy a jetleget azt hogyan szokták leküzdeni, mert ők aztán biztosan tudják, ugye mi is szenvedünk, bár egy évben, vagy egy olimpi ciklus, mondjuk kétszer-háromszor maximum, akkor megyünk, akkor váltunk időzónát, és tökre érdekelt volna, hogy nekik van-e valami praktikájuk, de sajnos nem volt időm megkérdezni, pedig nagyon érdekes lett volna. Így hát ezen az információ hiányába kell most hazamennem, de elképesztően profik tényleg, ahogyan a koncentrációjuk kell, ami a tévén is átjön, hogy ha egy kicsi hiba van, ugye két órán kell ennyi futam, másfél órás, igen, folyamatosan fókuszban lenni, döntéseket hozni, más sportág, én ezt nem tudnám csinálni, mert én nem tudom ennyi ideig fönntartani a koncentrációmat, viszont abban a másfél percig, ami az én sportámat igényel, azban viszont jó vagyok, és hál' Istennek megtaláltam a helyemet, és jó kajakos vagyok, és nem lennék jó pilóta.
Ha már kajakkenú, Bence, milyen volt ez a VR szemüveges, virtuális valóságos kajakkenú élmény? Nem gondolnám, hogy sokszor próbáltatok ilyet, de lehet, hogy tévedek.
Nyilván a valóságban kajakozni kicsit jobb élmény, de mindenféleképpen jó dolog szerintem. Ez egy iskolai toborzáshoz, vagy valakivel megismertetni, hogy milyen is a versenysportágunk, szerintem mindenféleképpen egy jó dolog, hiszen nagyon nehéz úgy toborozni iskolákban, hogy azt nem tudod odavinni ugye a kajakkenú pályát meg a hajót. Ez ebben a szempontból egy jó dolog a gyerekeknek, hogy meg tudnak ismerkedni vele. Nekünk is jó volt, de azért ha választani kéne, hogy F1-es szimulátor vagy kajak szimulátor, akkor ez az F1-es szimulátor felé húz a szívem.
Sanyi, neked milyen volt ez a virtuális valóságos kajakkerúzás?
Hát én egyszer már ezt próbáltam egy rendezvényen, és én rosszul lettem. Tehát én most mondtam, hogyha lehet, akkor kihagynám. Nem tudom, hogy amikor ilyen közel van a képernyő, a mozgás, nem tudom, összezavarodik az agyam, és rosszul lettem. Úgyhogy én ezt inkább most ezt kihagytam. Inkább én a kommunikációért feleltem, hogyan kell kajakozni, stb. És egyébként még itt zárójelben csak hozzátenni, most így elnéztem a pedoknak abba az irányába, hogy kicsit olyan, mintha egy ilyen filmben szerepelnénk. Nyilván az F1 movie-t is láttam, nagyon-nagyon tetszett. Ó, igen. És hogy azt érzem, mintha benne lennék egy filmben. Olyan zárt közeg ez a F1, hogy kicsit jó így beleszagolni rajongóként, meg aztán kifejezettem.
Az olimpiai faluhoz lehet hasonlítani mondjuk a hangulatát?
Egyébként simán. Az is egy zárt közeg. Csak a sportolók, van egy nagyon-nagyon fura érzés, amikor tapintani lehet a feszültséget, és minél közelebb, minél jobban közeledik a vége, annál jobban lazul a közeg, a sportolók, az emberek, a kapcsolattartás is könnyebb ilyenkor. Úgyhogy igen, lehet hasonlítani, csak mi ezt sajnos 4 évente egyszer tapasztaljuk meg, ők meg egy éve 22-szer, hányszor?
24. 24-szer, de már nekik is sok.
Persze, kemény.
A Formula 1-es pilóták előtt meg után iskolások, illetve mozgássérült fiatalok is jöttek és kipróbálták azt, hogy milyen a kajakkenuzás. Látok, milyen hatással van az, hogy látszott a fiatalokon, hogy nekik ez egy életre szóló élmény, és ezt nektek köszönhetik, Bence?
Hát mindenféleképpen egy jó érzés, hogy megismertethettük velük a sportágunkat, ráadásul tényleg az, hogy egy olyan élményt adhattunk nekik ugye a VR által, hogy mintha ott lennének a versenypályán, és akkor együtt Sanyival segítettünk nekik, hogy tényleg hogyan tudják megoldani ezt a 200 métert a lehető leggyorsabban, és egy élményként ezt fölfogni. Én örülök, hogy ennek a részese lehettem, és bízom benne, hogy ők is egy szép élményet érnek haza.
Nekünk egy külön öröm, hogy megmutathatjuk a sportágunkat, hogy milyen, meg ugye többen voltak kerekesszékben, és hogy attól, hogy valaki kerekesszékbe kerül, nem áll meg az élet, mert hál' Istennek van para kajakkenu is, olimpiai szám is ráadásul, és nagyon sokan így jönnek, hogy ez adja nekik vissza az élet értelmét, hogy készülhetnek tovább a paralimpiára mondjuk, és ebbe például nagyon sokat segít Magyarországon a Puzsina István, aki rengeteg parakajakossal, megkerussal foglalkozik, és elképesztő, hiszen mi egy helyen készülünk a Dunavarsi edzőtáborba, látjuk, hogy mennyi munkát tesznek bele, és tök jó, hogy belekóstoltak ebbe, és hát, ha ők is majd e felé fognak tendálni, egy kis célt, vagy egy más, mutattunk nekik egy lehetőséget. Vagy élnek vele, vagy tetszik nekik, vagy nem, de van egy ilyen lehetőség is itthon, és ez tök jó.
Kapitány Istvánnal, Magyarország gazdaság és energetikai miniszterével beszélgetünk itt a Formula 1-es Magyar Nagydíj pedokjában, és a közösségi médiában posztolt nemrégiben egy képet, miszerint Mattia Binottoval tárgyalt, és a csapatfőnök elárult önnek, hogy az Audi következő motorján már magyar mérnökök is fognak dolgozni. Hogy zajlott ez a megbeszélés?
Hát a Mattia Binotto a Ferrari-nak volt a csapatfőnöke, és én onnan ismerem meg. Találkoztunk, és ugye mivel az Audi-nak átadtuk az elektromos autógyárát, az is szóba került, ugye most az Audi csapatfőnöke, és én nagyon örültem neki, hogy van egy ilyen kisebb hub, ahol 10 magyar fiatal mérnök dolgozik Forma 1-es fejlesztéseken az Audi számára, és ez nagyon jó dolog, mert a minisztérium célja az, hogy a magyarországi beruházásokban hozzáadott érték, a magyar tudás, a magyar felkészültségi szerepet játszon, és ezek pici, de jó példája annak, hogy mit tud tenni egy nagy gyártóvállalat azért, hogy a magyar mérnöki tudást, vagy a magyar gazdasági pénzügyi tudást hasznosítsák, úgyhogy ezért voltam nagyon elégedett. Pár pici dolog, de ilyen apró lépésekkel lehet a megfelelő irányba haladni.
A Formula 1 az autósportok király kategóriája, az, hogy magyar mérnökök munkája is egyre komolyabban megjelenik ebben a sportágban is. Ez közép és hosszú távon milyen lehetőségeket nyithat meg?
Hát én azt gondolom, Magyarország egy nagyon fontos autógyártó országgá vált. Ugye az Audinak, a Mercedesnek, a BMW-nek, a Suzuki-nak a meghatározó gyártása, ugye a BYD építi a gyárát. Úgyhogy egy nagyon fontos dolog, hogy itt a kutatásfejlesztési részben, a magyar mérnöki képzésben, a mérnökök továbbfejlesztésében ezek a cégek tevőleges szerepet játszanak, és rengeteg jó példát látunk, hát például a miniszterelnök úrral voltunk a Mercedes elektromos részlegének az átadásán, és ott is látjuk, hogy milyen nagy szerepet játszanak már a magyar mérnökök, és ez egy jó dolog.
Hogy értékeli a verseny hétvégét, és figyeltem mondjuk kiemelt ráfordítással azokat a csapatokat, amelyeknek van Magyarországon gyáruk, lehet itt az Audira gondolni, a Mercedes is említve.
Igen, az Audinak ez egy jobb hétvégéje volt, tehát remélem elindulnak fölfele. Ugye a Binotto úr is tudja, hogy mindenki tudja, a Forma 1-ben azért egy pár évbe beletelik, amíg egy csapat kifejlődik, nagyon örültünk, hogy az Audi számunkra fontos, a Mercedes is nagyon fontos, de ők egyébként is egy domináns szereplői a Forma 1-nek, úgyhogy jó volt látni, ezzel a lencsével is néztem, és persze nyilvánvalóan számomra, mint magánember számára, ugye a Ferrari is, akit követtem és figyeltem, és hát számukra nem volt annyira jó a hétvége, de egy tisztes eredményt értek el.
Kreisz Bálint összeállítása a Formula 1-es Magyar Nagydíjon Magyaródon készült.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Megkezdődtek a 2026-27-es labdarúgó NB1 az OTP Bank Liga küzdelmei. Cseri és Bendegúz összeállítása következik.
Urbik a gól! Urbik József! Jusszup a 16-oson belül gól, vezet a Ferencváros.
Komáromi beadásod a harmadik. Klaus!
És megvan az újpesti gól, az első újpesti találat a szezonban.
Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd. És aki battanó gól, vezet a Park Szalai!
Na valahogy így kell elkezdeni egy idényt, 6 gólos mérkőzéssel. Így is történt a Paks-Ferencváros bajnokin, ahol a hazaiak 4-2-re győzték le Borbély Balázs együttesét. A találkozót Németh Kornél közvetítette.
Paksi helyzet, Jusszuf most már, Jusszuf nem nagyon harcos, Jusszuf a 16-oson belül gól, vezet a Ferencváros a 18. percben. Egy előre vágott labda, Jusszuf nagyon-nagyon harcos, legyőzi a védőjét, és megszerzi a vezetést a budapesti csapat. A csereként pályára lépő Jusszuf góljával tehát 0-1 az állás. Haraszti újabb beadása, át a hosszúra, ott a visszafejelt labda két ferencvárosi között, egy lecsorgó, és az óriási Zitzer gól! Egyenlít a Paks! Már elsőre is ott volt az óriási helyzet Szalai előtt, és aztán jön az egyenlítés! A 24. perc legelején elbélázott a ferencvárosi védelem, és a szerencsétlenkedés, mármint a vendégvédők szerencsétlenkedését kihasználja a Paksi együttes, Pető Milán a gólszerző. Jön majd az ívelés, Szabó jobban, oda-oda felé Zohoré lett volna végül is a megfejtés, oda-odán túlszállt a labda, Kanikovszki szedi össze a lecsorgót, Kanikovszki térül, fordul, átfordítja vissza Gruberhez. Most jön a beadás középre, ott a fejes gól! Újra vezet a Ferencváros! És azt nézem, hogy érvényes a találat! De hogy ki volt a gólszerző? Botka Endre lesz a találat szerzője, aki előre húzódott. Ott a nagy kupacból elsőre nem tudtam volna megmondani. Botka az, aki ünnepelteti magát a Fradi tábor előtt. 32. perc! Kovácsikhoz került a labda, aztán Pető fölborítja a Botkát, Szalai Zitzerben, gól, 2-2, egyenlít a Paks, Pető megint főszerepet vállal, Botka nem marad, még mindig lent van a Ferencváros csapatkapitánya, és Pető azzal, hogy leütközte Botkát, tovább tudja tenni a labdát, Szalai pedig a jobb alsó sarokba passzolja, helyezi, pöccinti az Zitzert, 2-2, és 41 perc sem telt el a meccsből. Hát elképesztő. A Paksi kontra csak azért nem lesz veszélyes, igazán veszélyes, mert egy Szekszárdi rálép a labdára. Horváth kidobja a jobb oldalra, Haraszti a 16-oson belül helyzetben, Haraszti középre, Varga, és a kipattanó gól, vezet a Paks, Szalai! Hát ez elképesztő! 55. perc! Vezet a Paks 3-2-re! Egy szép támadás, melynek végén Haraszti a jobb oldalról teszi középre, és Szalai első próbálkozását még nagy bravúrral védi Varga. A másodikat viszont már nem tudja. Szalai duplájával először a meccsen, 55 perc játék után vezet a Paks együttese. Eladja a labdát viszont a Fradi, Pető. Pető a 16-os vonalánál, Pető három ember között, gól! Kilövi a Balázsot 16 méterről! 4-2! Hát ez elképesztő! Pető óriásit játszik, és az 59. percben 4-2-re vezet a Paks! Azok után, hogy 0-1, meg 1-2 is volt az állás, most már 4-2, és Pető Milán a meccsembere! Óriási gólt lő jobban a Balansóba. Van még egy pár másodperc hátra, és aztán vezényszóra. Mindenki feláll a stadionban, ebben a pillanatban pedig véget ér a mérkőzés. Vereséggel kezdi a magyar bajnokságot a nemzetközi győzelmek után a Ferencváros együttese, Paks FTC 4-2.
A mérkőzés után a győzelmet arató Paks vezetőedzője Bognár György elégedetten nyilatkozott.
Fradi nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést, nagyon komoly gondjaink voltak hátul, hát több indításból is gólhelyzet alakult, illetve gólt is lőttek. Voltak problémáink, aztán próbáltuk valahogy rendezni a sorokat, és valóban úgy volt, hogy a gólok önbizalmat adtak, és mindig egy picit hozzá tudtunk tenni. Szerintem egész jó játék volt ma a csapatban. Az utolsó 20 percben meg az előnyünk birtokában egy picit azért visszavettünk, úgy is cseréltünk.
Ugye a meccs előtt itt beszéltük, hogy a korábbi válogatott nevek a padról jönnek, de hát itt a kezdőben a fiatal játékosok elképesztő lendületet mutattak, ez mennyire vállalható egész szezonra?
Hát szerintem nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Fizikálisan, ha ránéztél a csapatra, hát körülbelül ilyen 160 körüli 3-4 játékos, de tudnak focizni, van bennük dinamika. Én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak egyénileg is, és ha meg tudjuk egy Ferencváros ellen csinálni azt, hogy többüket egyszerre berakunk a pályára, akkor szerintem mások ellen is. Szerintem ez a Fradi idén most úgy látom, bízom, hogy meg fogja nyerni újból a bajnokságot.
Hát ezt majd meglátjuk. A 4 szerzett gól az mennyire kivételes, ugye legutóbb 2012-ben történt ilyen a Paks esetében a Ferencváros ellen, de tényleg minden egyes góllal jött az önbizalom.
Hát igen, a 4 lőtt gól az egy Ferencváros ellen mindenképpen jónak mondható, de én azt gondolom, hogy a hozzáállás, a csapatjáték, az a lelkesedés, amivel ma mi a pályára mentünk, különösen az első 20 perc után, az példaértékű volt.
A Paks erősen kezdte az NB1 2026-27-es idényét, hiszen 4-2-re legyőzte a Ferencvárost az első forduló leggolgazdagabb mérkőzésén. A legnagyobb találat viszont nem ezen a találkozón, hanem a Vasas-Győr meccsen született Urblik József révén. Az NB2-es és NB1-es bajnok összecsapását Tóth Béla közvetítette.
Most egy Vasas hiba, ezt használhatja ki Gavrics, aki a földre kerül, kiállítás, ember hátrányba kerül a Vasas, mert a Gavricsot egyértelmű gólhelyzetben birkózta le Hely Viktor. Nagy a fordulat, a Vasas lőhetett volna gólt, fél perccel később viszont létszám hátrányba kerül a házigazda. Egy hiba a Vasas védelmétől, Gavrics kapta meg, egy az egyben vihette a kapura, a 16-os előterében viszont Hely Viktor felborította, és emiatt a játékvezető hezitálás nélkül a piros laphoz nyúlt. Umatum, na mi a helyzet, 11-est ítél a játékvezető. 11-eshez jut az Eto, mert hogy Umatumot megrúgták ott a büntető területen belül. Elsőre innen a messziségből nem tűnt ez olyan vészesnek, viszont csak a játékvezető, aki viszont akció közelben volt, határozottan mutatott be a 11-es pontra. Úgyhogy az ember előnyben játszó Eto még büntetőt is lőhet a második félidő első 10 percének végén. Zsejko Gavrics a labda mögött, 57. perc büntető. Gavrics belövi, a bal alsóba helyezte a labdát, vezet az Eto a mérkőzés 57. percében. Zsejko Gavrics a bal alsó sarkát választotta a kapunak büntetőből, engedi a másik irányba vetődött. Úgyhogy Gavrics révén előnyben az Eto. Hidiem szép cselekkel megtartja a labdát. Hidiem még mindig beközépre, Costa elől a mentés. Nagyon fontos vitális szerelése. Urblik, nagy gól! Urblik József átlövés góljával egyenlít az ember hátrányban játszó Vasas. Úgy tűnt, hogy az Eto felszabadul, de Urblik vitális szerelését követően több mint 25 méterről elemi erővel a felső lécre bombázott, onnan pedig a gólvonal mögé pattant a labda. A Vasas csapatkapitánya bombagollal egalizál. És hát talpon az Ilovszky Rudolf stadionnak a teljes közönség, a gyűrieket leszámítva, óriási gól! Belépünk a mérkőzés utolsó 10 percében, lassan Huszár válik, és lassan helyzetben belövi. Huszár Marcell előnyhöz juttatja ismételten az Etót. Egyetlen egy kihagyás a Vasas védelmétől, és a bal szélen egy remek mélységi paszt követően a 16-oson belülre betörő Huszár helyzetben, zicserben lépett ki, és lájon alá bökött, így emelte el a kapus mellett a kapu bal oldalába. 89. perc. Urblik szöglet a jobb oldalról. Jön a kapu elé, egyfejes, és egyenlít! Egyenlít a Vasas megint! Elképesztő, hogy az ember hátrányban játszó Vasas megint feláll, Csóka Dániel góljának köszönhetően. 2-2, szögletből a gól. Urbik tekerte be, Csóka elvált az őrzőitől, és 5 méterről a kapunak a jobb alsó sarkába fejelt. Első angyalföldi mérkőzésén a korábbi zalaegerszegi játékos fejjel eredményes. Most már 2-2, ha megint csak az arra vonatkozik, hogy megint csak döntetlen. Támadásban az Eto, egy perc még a mérkőzésből, Bíró Barnabás beadását, a hosszúra Huszár középre fejeli, és kapufa! Kimarad ez is! Óriási lehetőséget szalasztott el az Eto. Dícsi, nem is Dícsi volt az, aki érkezett? de ő veri a gyepet, és így ér véget a mérkőzés. Az utolsó pillanatban is volt lehetősége a bajnoki címvédőnek, hogy végül győzelemmel, óriási küzdelem árán rajtoljon a bajnokságban. A legvégén itt Huszár középre fejelt labdájánál Szép Márton a születésnapos tudott bólintani, illetve helyzetbe kerülni, de a lécet találta el. És a mérkőzés teljes krónikájához hozzátartozik valóban az, hogy hát háromszor találta el a kapufát az Eto ezen a mérkőzésen, tehát a szerencsével sem álltak igazán jól ezen a mérkőzésen a győriek. Több mint egy órát emberhátrányban játszó szerzett pontot a másodosztály bajnoka, Vasas Eto FC 2-2.
Urblik József lövése 30 méterről óriási erővel vágódott be a felső lécről a kapuba. Jogosan gondolhatjuk, hogy lehet, hogy nem csak a forduló, de az idény egyik, hanem a legszebb gólját szerezte. Az ő értékelése következik.
Hát én mondtam az elejétől kezdve, hogy nekünk jobban fog feküdni az NB1, ha a NB2-es csapatok visszahúzódnak, itt azért van terület focizni, úgy gondolom, hogy minőség bőven benne van ebbe a csapatba. Hát de ugye mindent felülmúlt az a, vagy felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros nap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
Ahhoz képest, hogy tavaly egyáltalán nem voltatok ember hátrányban, ma kifejezetten jól állt nektek ez a 60 perc, mert ahogy mondta, előre védekeztetek, és meg volt számtalan lehetőségetek.
Hát úgy van, azt gondolom, hogy nagyon komoly munkát végeztünk azért itt a erőléti edzőknek, nagy köszönet jár, mert tényleg azért így végigbírni egy győr ellen, aki azért tud focizni, és tudják járatni a labdát, azért sok futással járt ez, de úgy gondolom, hogy amikor nálunk volt a labda, akkor is volt bennünk váratlan, ki tudtunk valamit találni, úgyhogy bőven benne van minőség ebbe a csapatban. És ezt meg is mutattuk, és bízom benne, hogy meg is fogjuk mutatni.
Századik vasasos bajnok itt volt, és hát a forráspont az a bődöletesen nagy gólodott. Mi futott át az agyadon 30 méterről, ez egy káprázatos találat?
Hát ezt mondtam az öltözőben, hogy ha oda kerülünk 25-30 méterre, lőjünk kapura, mert nyilván egyel kevesebben vagyunk, mindig ebben hátrányban leszünk. Most ha eltalálunk, maximum gól lehet vele, úgyhogy azt mondtam a srácoknak is, hogy nyilván átvettem a labdát, már tudtam, hogy tüzelni fogok, hála Istennek, jól találtam, összejött, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
Az első fordulóban pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is rendeztek mérkőzést, utóbbi napon az MTK találkozott a Zalaegerszeggel. Katona László következik.
Zsejkovics is hátra, aztán egy cselle Beriásvili átveli Maxelt. Egyelőre a labdabirtoklása nem lehet problémája Pinezics Máténak, illetve a csapatnak, mert tartják maguknál. Kata most baloldalra emeli át, jó az átadása mégpedig Kovácsnak, előtte ott van László, de meg az üresbe befutó, mégpedig ott középen megint ott a lehetőség, és gól! Vezet az MTK Geles! Keresi az, aki érkezett az ötös vonalánál, remek volt az indítás, de hiába a nagy öröm, lehet, hogy automatikusan beindul mindig a gól után kicsit a zene, de felesleges. Hinora volt az, aki bal oldalra beadta a labdát középre, és az ötös vonalánál érkezett Keresi, a kérdés, hogy les volt-e vagy sem. Leginkább Hinora a kérdés, mert Keresi biztosan nem volt lesen. Nagyon nézik egyelőre, hogy mi történt, és gól! Megadja a játékvezető Bognár Teát, illetve a VAR leginkább úgy ítélte meg, hogy nem volt lesen Hinora, és akkor a gólszerző Keresi vezet az MTK 1-0-ra. A mérkőzés 14. percében, most aztán felharsalt ismét a zene. Mariu a felezőnél tovább tudja tenni, olyannyira, hogy Jurek előtt van egy kisebb terület, és aztán Keresi ki tud lépni, mehet a 16-oson belőle, balon előfi, gól! 2-0! 66. percben Keresi ismét betalál, és most már tényleg megvan a második gólja, remek átadás Jurektől, majd aztán 15 méterről ballal, a felső sarokba emellő, ezzel most már megduplázza az előnyét, nem csak Keresi a két góljával duplázik, hanem az MTK is 2-vel vezet. Komáromi beadásod a harmadik! Klaus! A két csere összehozza a 71. percben. Komáromi előtt egy kis terület beadja középre félmagasan, és 5 méterről bepörgeti Klaus a jobb alsó sarokba. Ez az első gólja az MTK színeiben Klaus Milánnak. 3-0, és így most már akkor az MTK az éllovas a tabellán, megsemmisítve a teljes zalaegerszegi védelem és a zalaegerszegi csapat. Támad az Zalaegerszeg, az alapvonalon kívülre kerül labda oldalhálóba ráadásul, és akkor itt a vége. Ennyi volt mindhárom pont a hazai csapaté. MTK Zalaegerszeg 3-0.
Az MTK magabiztos győzelemmel kezdte a bajnokságot, és így az első forduló után vezeti az NB1-et. A Zalaegerszeg portugál vezetőedzője Filipe Cselicaia fájdalmas vereséggel mutatkozott be. Érdekesség, hogy az MTK legutóbb is éppen 3-0-ra győzte le a Zetét még az előző idényben áprilisban. A magyar bajnokság 2026-27-es idényének nyitó mérkőzése a Nyíregyháza Újpest volt pénteken. A szezon első találata az újpesté, az első győzelem pedig a Nyíregyházáé. A kommentátor pedig Erdei Márk.
Na most jöhet, amennyi idő ő dobja ki a bal oldalra, és lehet egy veszélyes lövés is akár a bal oldalról, amennyi idő most visszakapná középen, de ebből egyelőre nincsen lövés, hiszen jó a nyíregyházi védekezés. Na majd most is megvan az újpesti gól, az első újpesti találat a szezonban. A gólszerző nem más, mint Bodnár Gergő. Ha már beszéltünk a nyíregyházi szélső védőkről, akkor említsük meg az újpestieket is. Bodnár volt az, aki szépen most belépett a támadásba, és kapott egy jó visszagurított labdát a tavaly 3 asszisztot jegyző Ájosa Matkótól. Ezt követően pedig a lövése ugyan megpattant egy nyíregyházi lábon, lelassult, viszont a kapust is átverte. Tótnak nem volt esélye arra, hogy hárítson. Egy nyíregyházi lábról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, de mondom még egyszer, közelről jött a lövés, nagyjából 10 méterről, és Matkót kell dicsérni. Ő volt az, aki szépen készített le a társának, és igen, 10-11 méterről, kicsit jobb oldalról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy az első újpesti gól Bodnár Gergőjé. Kovástól egy jó keresztpassza jobb oldalra, Tomát is ugye szépen venni, aztán kiugratja a társát, aki pedig nem más, mint Jovanov. Elsőre ebből nincsen semmi, de aztán a beívelés után Katonához pattant a labda, az ő lábát találta meg, már mint Katona Bálinthoz, aki egyből laposan tette középre. A 16-os jobb oldali csücskétől nem volt messze, nagyjából 14-15 méterre az újpesti kaputól. Megadta a jelet Katona Bálinnak, hogy bal oldalról jön a labda középre. A jobb kezét emeli a játékos, be is íveli, nem is rossz, megvan a csúszatás, és ott van a gól, mondom én. Vajon bent volt? Hát nagy kérdés, a játékvezető egyelőre megadja, meglátjuk, hogy vajon ez majd tényleg gól lesz-e, nyilván meg kell nézni a visszajátszást. Ez a szöglet most jól érkezett középre, Katona Bálint szöglete a bal oldalról, Medved volt az, Medved, a szlovén játékos, aki szépen belerakta a fejét, onnan tovább csúszott, talán szappanos is okolható, mert mint a mellé ütött volna a labdának. Ezt követően aztán a nagy kavarodás volt ott a gólvonalon, és óriási kérdés, hogy vajon tényleg átjutott-e teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. Egyelőre még visszajátást nem láttunk, úgyhogy hinnünk kell a partjelzőnek, valamint Rusz Mártonnak, és ezzel kiegyenlít a Nyíregyháza. Most már szappanos az, aki lábbal dédelgeti a labdát, aztán egy borzasztó megoldást választ. Kvasinának kiemeli egy lövés Kvasinától, és megvan a nyíregyházi vezetőgól. Egészen eszméletlen, ami itt volt az utolsó nagyjából 10 másodpercben. Szappanos, az újpestiek debütáló játékosa, megpróbálta kiemelni a labdát, ami aztán nem jutott sokáig. Kvasina tudta megszelídíteni azt nagyjából 20 méterre az újpesti kaputól. Ezt követően 2-t pattant a labda, és még a levegőben belrúgott egy nagyot Kvasina. Az igazából oda lefelé érkezett az újpesti kapus keze mellé, de Szappanos nem tudott elég gyorsan leérni erre a labdára. Az ő bal keze alatt, sőt még annak az érintésével besurrant a labda a kapunak a bal alsó sarkába, de hát azért szerintem, aki látja ezt a meccset, azok a szurkolók, vagy éppen nézők, azok mind a szívükre tették a kezüket, megérdemelt ez a második nyíregyházi találat. Többet tett eddig 85 perc alatt a mérkőzésen a győzelemért a Nyíregyháza, mint az Újpest. És a játékvezető pedig úgy ítéli meg, hogy akkor, amikor a 7. perce is eltelt a hosszabbításnak, abban a pillanatban belefúj a sípjába, vagyis véget vet a nyitó mérkőzésnek. Nyíregyházi győzelemmel indult a labdarúgó NB1 új 2026-2027-es szezonja, miután Nyíregyházán a hazaiak 2-1-re tudták legyőzni az Újpest gárdáját.
A Nyíregyháza 2000. március 8-a után győzte le ismét az Újpestet. Ez azt jelenti, hogy a lilafehéreknek megszakadt a Spari ellen 16 bajnoki óta tartó veretlenségi sorozata. Fájdalmas vereséget szenvedett a tartalékosan felálló Debrecen is, hiszen 2-0-ra legyőzte a Puskás Akadémia. Halasz Gergőtől hallják a két gól közvetítését.
Lukács viszont már a 16-oson belül támad a Puskás Akadémia, jön a centerezés és jön a vezető gól. Németh András, Zsuzsák Balázs pöröl saját csapattársaival, megint egy eladott labdából indíthatott egy villámgyors kontratámadást a Puskás Akadémia egy rendezetlen debreceni védelemben szemben. Lukács kiváló ütemben tolta meg a labdát védője mellett. Aztán a 16-oson belülre keveredett már, és nagyon önzetlenül nem a kapura tört, hanem a teljesen üresen érkező Németh András elé tálalt, akinek csak nagyjából 3,5 méterről a teljesen üresen tátongó kapuba kellett pofoznia a labdát. Most viszont egy kontratámadás. Lukács ad remek labdát Németh elé. Németh rácselez Batikra, meg is veri őt, és ott a második gól. Németh András az OTP Bank Liga első fordulójában annyi gólt jegyez, mint amennyit tett, vagy amennyit jegyzett a tavalyi idényben összességében. Két gólt szerez Németh ezen a mérkőzésen, és még csak 29 perc telik el a találkozóból. 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia. Berke Balázs már a szájába veszi a sípot, és most bele is fúj. Babó Levente nyerte az új vezetőedzők párharcát az OTP Bank Liga 2026-2027-es idényének nyitófordulójában. Debreceni VSC, Puskás Akadémia 0-2.
Babó Levente győzelemmel, Gert Remmel vereséggel mutatkozott be az NB1-ben, igaz, utóbbi a konferencia liga selejtezőjében győzelmet ért el a Pjunik ellen. A magyar bajnokság első fordulójában két döntetlen született, a Vasas Győr összecsapás mellett a Kisvárda is x-elt a Honvéddal. Az első fél időben nem született gól, a másodikban előbb a Kisvárda, majd a Honvéd talált be. Tóth Béla közvetítette.
Matanovic megfordulna, szépen elviszi két ember között már a 16-oson belül. Matanovic, centerezés, Kisvárdai gól! Megszerzi a vezetést Krisztián Herz révén a hazai csapat a mérkőzés 53. percében. Matanovicot kell dicsérni, mert ő ment el a jobb oldalon, az alapvonalig cselezte magát, aztán jobban beemelte a kapu elé, és érkezett ott teljesen szabadon a csapattárs, és közvetlen közelről a kapuba juttatta a labdát. Ezzel vezette hát a Kisvárda. Szöglet a bal oldalról, a kispestiek 6. sarok rúgása. 88. perc. Csontos végezheti el. Csontos a rövidre. Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd Baki Ákos találatával. Szöglet után a gól, Csontos adta be. Elnézték a hátvédek, és a hosszú kapufánál érkező Baki betalál a bal alsóba. 88. perc, amikor egyenlít a hátvéd.
Az NB1 2026-os 2027-es idényének első fordulója után az MTK a 3-0-ás győzelmének köszönhetően vezeti a bajnokságot, mögötte a Ferencváros ellen bravúros mérkőzést játszó Paks, a harmadik helyen pedig a Puskás Akadémia áll.
Cserés Bendegúz összeállítását hallották.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Tudom, csak játszottál, örült játszma volt. Gyúlnak a fények, lelkemben égnek, bár csak mozdulnál. Börtönbe szállak, kulcsom már éjjel, lassan kattan rád. Chuck Bennett, csak veled, csak veled, zajos ég.